Egy korábbi felvételben beszéltem arról, hogy milyen lett volna a magyar kisebbség élete az RMDSZ nélkül, itt Romániában. A felvétel címe az, hogy maroknyi székely porlik, mint a szikla. És abban a felvételben is beszélek arról, hogy az RMDSZ, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, hát több mint 3 évtizeden keresztül etette a romániai magyarokat azzal, hogy ők az autonómiáit harcolnak. És mára oda került ez az érdekszövetség, érdekképviselet, kisebbségi érdekképviselet, hogy már azzal is beérik, hogyha bejutnak a parlamentbe, és meggyőzik az embereket azzal arról, hogy ők azért vannak, hogy legyen magyar oktatás, mert különben ezek a fertelmes, nagyon veszélyes románok eltörlik minden jogainkat, és veszélybe kerül a magyar kisebbség Romániában. Ez a magyar érdekképviselet Romániában több mint 3 évtizeden keresztül próbálta meggyőzni a romániai magyar kisebbséget arról, hogy hazugság, amit képviselnek, de még így sem sikerült neki. Tehát ma is vannak olyan magyarok itt Erdélyben, akik elhiszik, hogy a politika az ő érdekeiket szolgálja. Akik a forradalom után, tehát most nem tudom pontosan, mikor alakult a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, de gondolom, hogy van 30 éves. Tehát 3 évtized mindenképpen eltelt, és 3 évtizeden keresztül kampányoltak azzal, hogy a székelyföld autonómiáit harcolnak. Hatalmas zászlókat, bannereket tettek ki az útszélére meg mindenhova, hogy meggyőzik a magyarokat, hogy fontos elmenni szavazni, mert különben nem lesz autonómia. Tehát autonómia az nem lett így sem, úgy sem. Most már ott tartunk, mint mondtam, hogy némelyek örülnek annak, hogy van érdekképviselet a romániai parlamentben. És ez igaz is, mert az érdekképviselet az tulajdonképpen képviseli az ő érdekeiket. Tehát akik a parlamentben vannak, azok érdekeit képviseli. De én ezzel semmi újat nem mondok. Meggyőződésem, hogy sokan itt Romániában is tisztában vannak azzal, hogy az érdekképviselet arról szól, hogy azok érdekeit képviseli, akik ott vannak, ahol érdekük, hogy legyenek. Emlékszem, hogy talán Indiában voltam, vagy Nepálban, és írtam levelet a civil gyergyónak, a gyergyói civileknek arról, hogy hogyan lehetne szabad a város. Jöttek ilyen meglátások, gondolatok. Levezettem szépen azt, hogy amit úgy hívunk mi, hogy érdekképviselet, azt tulajdonképpen nem az emberek érdekeit képviseli, hanem azok érdekeit, akik odaadják a pénzt nekik. Noha a pénz az emberektől van, az adófizető polgároktól van a pénz, ami elmegy Bukarestbe, és Bukarestből az úgynevezett érdekképviselet visszaosztja a pénzt a városnak, a közösségnek. Tehát én most nem értek annyira a dolgokhoz, de nagyjából tudom, hogy így működik. Az adófizetés, meg az adó visszaosztás, meg a pénzleosztások, meg társai. És feltettem azt a kérdést, hogy ki gondolja azt még mindig, tehát felnőtt emberekhez beszéltem, ki gondolja azt, hogy a képviselő nem annak az érdekeit képviseli, aki őt fizeti, hanem annak az érdekeit, aki a hierarchiában alatta van. És ez egy egyszerű kérdés, óvodás kérdés, de az a furcsa, hogy ezt a kérdést nagyon sok felnőtt nem válaszolta meg magának. Tehát mondhatjuk azt, hogy ez miféle hülye kérdés, de a szomorú valóság az, hogy ezt a kérdést a legtöbb felnőtt még mindig nem válaszolta meg magának. Hogy el tudja-e még mindig hinni, hogy egy képviselő, akár parlamenti, vagy bármilyen képviselő, annak az érdekeit képviseli, aki alatta van a hierarchiában, és nem annak az érdekeit, aki fizeti őt. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy a képviselő annak az érdekeit képviseli, aki őt fizeti. Tehát hogyha a király elküldi az ő katonáit küldöttségbe valahova egy régiónak a, mondjam azt, a vezetőjéhez, akkor azok a katonák a király érdekeit képviselik, nem pedig az emberek érdekeit. Ennyire egyszerű a képlet. Azt mondják a felnőttek, hogy a gyermekek hisznek a mesében. És valóban a gyermekek hisznek a mesékben, és vannak olyan mesék, mint tudjuk, ilyen állatos mesék, úgy hívjuk, hogy fabulák, amelyeknek nagyon jó mondani valójuk van, és nagyon jó tanításuk van. Azonban a felnőttek a gyermekekkel ellentétben olyan mesékben hisznek, amelyeknek semmi tanításuk nincs. Semmi. Egészen pontosan van, de olyan tanítás, ami megrontja az embernek a lelkét, az ő életét. Tehát hogyan legyél rabló, hogyan legyél kizsákmányoló tolvaj, pszichológiát végzel azért, hogy megtanuld az embereket manipulálni. Tehát a tudományos köntösbe öltözhetve olyan mesékben hisznek a felnőttek, amelyek teljesen hamisak. A gyermek tudja, hogy nincsen beszélő mackó, mici mackó, és úgy is kezeli azt a mesét a gyermek. Mindazonáltal, hogyha van egy morális mondani valója a mesének, a gyermek azt felfogja is, örömmel fogadja. De a felnőttek nem olyan mesékben hisznek, amelyeknek van morális üzenetük vagy tanításuk, hanem teljesen hazug mesékben, ahogy mondja Pál apostol a barátjának, Timóteusnak, hogy hirdest az igét, az igazságot, Isten szavát. Állj elő vele alkalmas és alkalmatlan időben, mert lesznek idők, amelyek most vannak, amikor az emberek elfordulnak a józan tanítástól, és a mesékhez odafordulnak, mert viszket a fülök. A felnőtt emberek, Gyergyószent Miklóson, Székelyföldön és mindenhol, a mesékhez, a valótlan hazug mesékhez odafordulnak, mert viszket a fülök. Hogy melyek ezek a mesék, sokat beszéltem már erről, folyamatosan beszélek erről, vallásos mesék, tehát ilyen vallási mesék, templomban, meg gyülekezetekben, politikai mesék, politikusoktól, meg szakemberektől, gazdasági szakemberektől való mesék, meg a lélek, mondjam azt, mestereitől, pszichológusoktól, meg pszichiátrektől jövő mesék, tehát ilyen mesékben hisznek a felnőttek. A gyermekek még nem hisznek ilyen mesékben. Ők egészséges mesékben hisznek, tanító mesékben hisznek. A gyermekek hisznek a példabeszédekben, amiket mondott Jézus is például. De a felnőttek olyan mesékben hisznek, olyan hazug mesékben hisznek, amelyek megrontják az ő lelküket, az ő életüket. És így tud megtörténni az, hogy a romániai magyarság, az erdélyi magyarság több mint 3 évtizeden keresztül hitt olyan mesékben, amelyekről egyértelműen kiderült, hogy hazug mesék, és még mindig hisznek, és még mindig elmennek szavazni és választani. És tehát az autonómia az esélytelen emberek, tehát örvendjünk, hogyha egyáltalán még létezhetünk, és nem vernek meg gumibottal, most már lassan oda vagyunk kerülve, hogy örüljünk, hogyha nem vernek meg gumibottal azért, hogy magyarul beszélünk, vagy pedig, hogy igényt tartunk a jogainkra. Tehát az autonómia az teljesen felejtős. És egy alkalommal, amikor én Indiában voltam, vagy talán Nepálban, nem tudom már pontosan, hogy melyik helyen voltam, én írtam egy üzenetet, feltettem a szabad gondolatra akkor, és elküldtem a gyerő civileknek, ugye hát bízva az ő józanságukban, hogy ők mégiscsak civilek, tehát függetlenek mindenfajta politikai érdektől, vagy más érdekektől, ugye. Tehát talán ők művelt emberek, iskolázott emberek, ők felfogják, hogy a város úgy lehetne szabad, a közösség, minden közösség úgy lehetne szabad, hogyha az emberek egy teljesen más értékrend szerint élnének. Érdekes, hogy akkor én nem ismertem a Bibliát, de mégis olyan dolgokat írtam és mondhattam, ami benne van a Bibliában. Mert megvan írva, hogy Isten kijelenti magát mindenkinek, aki kereső, aki érzi és szomjaz az igazságot. Amikor szerkesztettem ezt a szórakozásból a szabad gondolat időleges kiadványt, akkor is az igazságról beszéltem is, voltak olyan dolgok, amik tényleg igazak voltak is. Komoly tartalmak, amiket bárki, sőt az emberek szívesen olvasták és fogyasztották. Érezték, hogy abban van valami élet, van valami jó abban a dologban. Tehát leírtam azt, hogy hierarchia van Gyergyóban, mondjam azt, hatalmi hierarchia és gazdasági hierarchia, vagy pénzügyi hierarchia. Ami azt jelenti, hogy például, mit tudom én, egy tisztviselő, értékesebb ember Gyergyóban, mint egy közember, mint például egy takarítónő. És úgy mindig is vágytam én arra, hogy egy olyan világban szeretnék élni, lehet a Földön ezt nem fogom megtapasztalni, de én mindig vágytam arra, hogy olyan világban szeretnék élni, ahol minden ember egyenlő. És tudjuk jól, hogy a kommunizmus ő ezt akarta, de nem lehetséges megvalósítani, nem volt lehetséges, elbukta teljesen. Brutális diktatúra lett abból, tehát nem egyenlőség. Egy olyan világban szeretnék élni, ahol az emberek egyenlőek, és nincsen hatalmaskodás egymás fölött. És emlékszem, hogy az utolsó osztályfőnök órán, kicsengetéskor, mindenkitől megkérdezték, hogy mi szeretne lenni. És akkor mindenki zsinórban, tehát le volt tesztelve, kamerával rögzítve volt, hogy sikerült az idomítás teljes mértékben, mert mindenki zsinórban azt mondta, hát én szeretném, hogyha az érettségim sikerülne, utána megyek egyetemre, utána majd megnősülök, vagy férhez megyek, utána ezt meg azt csinálom. De mindenki ugyanezt mondta zsinórba. És amikor odaértek hozzám, akkor hát ilyen lázadó voltam, és azt mondtam, hogy persze ezt szerintem ők nem értették, csak én értettem, mert meg a néhány barátom, akik annak idején nézték a Beavis és a Butt-Headet az MTV-n. Mondtam, hogy az érettségi sucks, tehát nem érdek az érettségi magyarul. Nem érdekelt az érettségi, mondom, hogy ha sikerül jó, ha nem, akkor úgyis jó. Az életem első felében kalandor szeretnék lenni, azután pedig beszeretném bizonyítani azt, hogy minden ember egyforma, minden ember egyenlő. Ugye nekem ezzel mindig is gondom volt. Gondom volt mindenféle hierarchiával. Persze akkor nem tudtam, hogy a hierarchia mi okozza, és mi okozza a hierarchiát. Nekem erről nem igazán volt fogalmam akkor még. Gyermekként nem tudtam, hogy a bűn okozza a hierarchiát. Tehát azáltal, hogy én bűnbe esek, azáltal, hogy én hozzám adatok a másikhoz, azáltal, hogy én elveszem őt feleségül vagy férjül, vagy magamévá teszem, vagy elveszem az ártatlanságát, azáltal uralkodok rajta, és már is megvan teremtődve a hierarchia. Egy egyszerű öregasszony 84 évesen rájött a lényegre. A vallásos emberek ezt nem értik. Ez az asszony különösebben nem vallásos, különösebben nem hisz a bibliai dolgokban, de azt mondta az unokájának, hogy te ne ragudjál, én nem hiszek a beszélő kígyóban. Én azt gondolom, hogy a tiltott gyümölcs az volt, hogy egymáshoz matadtak. Igaz, hogy kellett neki 84 év erre, teljesen biblia mentesen ő megértette a lényeget, hogy az elbukás, a tiltott gyümölcs az volt, hogy egymáshoz matadtak. És ezt ő elmondta a szunokájának, és mondom, hogy döbbenetes az, hogy én, amire rájöttem igazságkeresésem útján, sőt, miután Isten engemet megváltott, kifizette a váltságdíjat, értem, hogy én szabad legyek, és tanított, több mint 10 éve tanít. Rájöttünk néhány barátommal, ugye, akik szintén bizonságtevők és Istennek a gyermekei, mert Isten megváltotta őket, örömmel fogadták a megváltást. Rájöttünk néhány barátommal arra, hogy tulajdonképpen az édenkerti elbukás az nem más, mint a szex. Persze a szexnek az előzménye az, hogy az ember uralkodni akart. Ez le van írva a Bibliában, hogy olyan leszel, mint Isten. És Ádám azt mondja, tényleg, jaj, de jó, olyan lehetek, mint Isten. De Isten milyen? Ural, tehát úr, uralkodik. Tehát Ádám megkívánta az uralkodást. Addig Isten uralkodott, és minden harmóniában volt, minden. Tehát mindenben Istennek a lelke volt. Nem kellett ottan hatalmaskodni senki fölött. De Ádám ezt megkívánta a fejében lévő kígyóval, ugye a hosszú, szürke, tekerőnyes kígyóval megkívánta, hogy milyen lenne uralkodni. Hát ilyen. Olyan, hogy belehalsz. Az uralkodásból belehalsz, te is, én is, és mindenki belehal. És fájdalmas, főképp a modern világban, mint tudjuk, legtöbb ember nem boldogan hal meg, nem megboldogul, hanem rettegésben, hatalmas félelmek közepette, fájdalma közepette, nyomorúságosan pusztul el. Nem is meghal, hanem elpusztul. Régebben az emberek megboldogultak. Akik tisztelték a törvényt, azok megboldogultak. Szóval a maga az elbukás lélekben történt, Ádámnak a lelkében történt, akkor ő még nem volt ilyen büdös ember, ilyen fizikai lény, ilyen hatalmas testtel, meg nem tudom én, 100 kilós is, hatalmas pocakkal, meg minden sörhassal, meg hatalmas fenékkel. Nem, akkor egy ilyen feltetőleg egy fény lény, így tudnám elmondani, nem tudom ezt másképp elmondani. Így, ahogy én ezt el tudom képzelni, egy ilyen fény lény lehetett, tehát ilyen dicsőséges teste volt, mint amilyen volt Jézusnak, amikor távozott az égbe, vagy talán Illésnek is, tehát megdicsült teste volt. De megkívánta az uralkodást, tehát látta, hogy minden tökéletes, de azt mondta, hogy ő uralkodni akar. És ráadásul megvádolták a kígyót, ugye? Hát a kígyó mondta, hogy együnk a tudásfának a gyümölcséből. Persze kígyó, de melyik kígyó? Hát a hosszú tekervényes kígyó itt a koponyában, a koponyák helyén, a Golgotán. Na, az mondta, hogy uralkodj. Olyan leszel, mint Isten. Ez a hazugság. Tehát most is ezt tanítják. Elmész, a gyermeked elmegy iskolába, hogy megtanulja a sátán hazugságait. Hogy a tudás hatalom. Nem, a tudás nyomorúság. Mondd meg a gyermekednek, a tudás nyomorúság. Nem lesz hatalmas a tudástól, amit iskolába felszed, meg különböző helyeken felszed, hanem nyomorultabb lesz. Jézus nem azt mondta, hogy boldogok, akik tudnak, hanem azt mondta, hogy boldogok a szegények és a lelki szegények. Ő ezt mondta. Tehát hazugság, amit az iskola tanít ilyen. Téren is. A tudás nem hatalom, hanem fájdalom, meg nyomorúság, meg veszekedés, meg hatalmaskodás, meg egymásnak a cseszegetése, egymásnak a leuralása. Ez a tudás. És akkor ennek a kivetülése a fizikai világban az, hogy hogy egymáshoz matatnak. Tehát ugye a törvény szerint, a lenti törvény szerint úgy van, hogy a férfi uralkodik a nőn. Persze, mint tudjuk, a férfi kapott erőt, de a nő kapott ravasságot. Úgyhogy utóvégül mégiscsak a nő uralkodik. Mint ahogy Akháb királyt leuralta az ő felesége Jézabel teljes mértékben, rávette minden gonoszságra, jellemtelenségre, gyilkosságra, mindenre, ugyanúgy ma is a legtöbb nő uralkodik az ő férjén. Különböző módszerekkel, egyiptomi módszerekkel, festék, szemfesték, parfüm, meg borotva, meg különböző dolgok, ugye, sikosító, meg illatosító, meg füstölöktető, meg jóga pozitúra, meg kutya, meg mindenfajta pozitúra, így uralkodik a nő a férfin. Ez szerintem ez köztudott tény, ez csak úgy ismétlem, hogy nagyjából egy ilyen frissítő, emlékeztető, hogy tulajdonképpen mi is történik ebben a világban, amit mi olyan jónak hiszünk és gondolunk, és amihez úgy ragaszkodunk mi. Tehát így lett az uralkodás. És azóta azt mondja a nő a férjének, hogy az uram. A nőnek nem Isten az ura, hanem a férje, a férfi. A férfinek pedig nem Isten az ura, hanem, mit tudom én, a munkadó, a polgármester vagy a rendőr. És utána aztán fel egészen a fáraóig, egészen fel a sátánig, tehát jelképesen mondom, Luciferig vagy az Antikrisztusig, vagy a pápáig. Hatalmi hierarchia. A mennyországban ilyen nincs. Tehát a német Sándorig, amit hirdetnek, az hazugság. Ott nincsen hierarchia. Ilyen hierarchia nincsen. Nincsen hatalmaskodás. Egymás fölött. Nincsen hierarchia. Jézus azt mondta, hogy látjátok, hogy a világiak egymás fölött hatalmaskodnak. De közöttetek ne így legyen, hanem aki nagyobb, mint a másik. Azzal bizonyítja, hogy szolgálja többieket. Tehát szolgálja az ő embertársait, hogyha valaki nagyobb. Tegyük fel, több értelmet, vagy több bölcsességet kapott, vagy bármit. Többet kapott, szolgálja a többieket. Tehát nincsen hatalmaskodás Istennél, a mennyek országában. Sátánnál van. Sátánnál csak az van, hatalmaskodás. És így van az, hogy a piramis legalján vannak ugye az egyszerű emberek, a parasztok, a munkások, utána ugye a munkadók, meg a kis és középvállalkozók, meg talán különböző polgármesterek, meg úgy felfelé ugye rendőr, de ugye polgármester a hónap meg szemét, ki van dobva, ki van kukázva, most már nem úgy van, hogy ő polgármester, nem tudom, ő báró, nem tudom, egész életében, nem. 4 évig polgármester, utána aztán ki vagy kukázva. És úgy egészen fel a Vatikáni, fel a pápáig, így van a hierarchia, egészen fel a Rómáig, a császár, csak a császár tulajdonképpen most már Isten nevében beszél. A császár egy nagyon jó színész, mert ő helyteti az emberekkel, hogy ő Istent képviseli itt a földön. Szóval az uralkodás az Édenkertben kezdődött azzal, hogy egymáshoz matadtak. Ez a lényeg. Tehát azzal, hogy elveszem, tehát benne van a magyar nyelvben, elveszem. Mi az, hogy elveszem? Ez már uralkodás, nem? Elveszem. Magamévá teszem, tehát birtoklom. Ez is uralkodás. Elveszem az áltatlanságát. Ez egyértelműen ugye a fenevad természetre utal. Tehát én, amire vágytam még 18 éves koromban, én nem tudtam, hogy nekem az nem lehetséges. Én vágytam a szívemben erre, de én nem tudtam, hogy ez nem lehetséges. Mert már én is hozzámatadtam. Én is elvettem őt, meg magamévá tettem, meg elvettem az áltatlanságát, meg mindent megcsináltam. Tehát uralkodtam. Tehát nem volt, ahogy én elkerüljem az uralkodást. Tehát én nem tudtam, hogy tulajdonképpen az, hogy uralkodás van a földön, hierarchia van a földön, az nekem köszönhető. Az én nemi szervemnek, meg az én testi kívánságomnak, ami persze kívülről lett belém fecskendezve. Hát én is meg lettem fertőzve, mint minden más gyermek. Minden olyan dologgal, amivel nem kellett volna megfertőzzenek. Tehát én nem tudtam, hogy maga az uralkodás, a hierarchia az benne van. A sátáni hierarchia az benne van. Én is fenevaddá lettem, mint Káin. Én is elvettem, magamévá tettem meg, elvettem az áltatlanságát, az oroszlán mezének a kis antilopnak. Tehát ezt én később értettem meg, el kellett teljen még 10 év, amíg ezt én megértettem, hogy amire én vágyok, az nem lehetséges. A bennem lévő bűn miatt, a bennem lévő uralkodás miatt. Mi vagy én is belementem az uralkodásba. Megtanultam az uralkodást. A filmekből, a különböző dokumentumfilmekből, könyvekből, pornófilmekből, mindenhonnét megtanultam az uralkodást. Hogy hogyan kell valakit megalázni. Azt is megtanultam. Erős voltam. Az erőmmel lealáztam másokat. Csináltam ilyent is. Tehát én ebbe belementem. Ezt én nem volt, hogy elkerüljem emberek. Ez van. Szóval ott tartunk, hogy én... Amikor Indiában voltam, 2011-ben mentem, hogy is volt, igen, 2011-ben mentem, és 2011 végén jöttem haza, tehát 11-ben történt ez, 32 éves voltam, Egészen pontosan 33. éves voltam. Milyen érdekes. 33. éves koromban jöttek ezek a megértések. A jóságos Isten kegyelméből. Akiről nem tudtam, hogy köze van Jézushoz. Én nem foglalkoztam Jézussal, meg Bibliával nagyon. Olvastam még gyermekkoromban angolul, tanultam, de az angolét olvastam, de én ebből egy kukot nem értettem. Vagyis én felfogtam, úgymond levizsgáztam. Az angol vizsgám ugye sikerült. Tehát én nem tudtam, hogy Isten még azt is használja, hogy én már középiskolás koromban ugye a Bibliát, vagyis olvastam az Új Szövetségből ilyen különböző részeket, küldték el nekem levélben Hollandiából, én meg visszaküldtem, meg levizsgáztam, de kukot nem értettem, mert az ember nem érti meg a Bibliát addig, amíg Isten nem engedi meg neki, hogy megértse. Én sem értettem. Én Indiában nem ismertem az Urat úgy, mint Úr Jézus Krisztus. Tehát én ezt csak később tudtam meg, miután hazajöttem, és még visszamentem a bűnbe, vissza a paráznaságba, vissza az édenkerti elbukásba, vissza a mocsokba, a hányásomba visszamentem. Csak utána, amikor összeomlottam, akkor jött be az én szobámba az Úristen, az ő szent lelke által, az Úr Jézus, és megérintett. És utána jöttek a megértések. Azonban már korábban is, amíg Indiában zarándokoltam, sok megértést kaptam, de sok vágyat inkább a szívembe, hogy tényleg jó volna megélni az, hogy ne legyen a Földön hierarchia, legyen egyenlőség. Legyen egyenlőség az emberek között, és egymást ne zabálják fel az emberek. Tehát se lelkileg, se testileg. Nem kell nyolni falni egymást egy folytával. Sőt, egyáltalán nem kéne. Legyen ő is szabad, te is egyéb szabad. Legyünk úgy, mint gyermekek. Ugye ez az a vágy bennem egyre erősebb lett Indiában. Én ezt nem tudtam, én akkor nem ismertem ezt az egészet. Csak úgy éreztem, hogy ez az igazság. Noha én is ugye még Indiában is paráználkodtam, nemhogy azelőtt. Szóval, és eltelt ugye utána még India után szinte 10 év, amíg megértettem, hogy tulajdonképpen minek köszönhető a hierarchia. Tehát az, amit én mondtam az osztályfőnöki órán, az utolsó osztályfőnöki órán, hogy be fogom bizonyítani, hogy minden ember egyforma, egyenlő, meg hogy nincsen szükség itt hatalmaskodásra, hierarchiára. Én nem tudtam akkor, mit beszélek. Isten tudta. Ő tudta, mit beszélek. És vissza a levélre, tehát írtam Indiából, hogy hát ezt úgy lehetne megoldani, hogy minden, mert én ugye ott megtapasztaltam az egyszerűséget, a szegénységet, megtapasztaltam, hogy milyen gondtalanul, gond nélkül élni. Pénzem sem volt, gondom sem volt, meg volt bőségesen mindenem, csodákat tapasztaltam. És akkor úgy elmondtam, hogy hát én hiszek Istenben, a gondviselőben tapasztalom a gondviselést, én erről beszéltem. Akkor csak erről tudtam beszélni, és erről beszéltem. És azt mondtam, hogy egy ilyen levélben, most nem emlékszem a levélre, biztos már hűlt helye van annak a levélnek, de elmondtam azt, hogyha valóban jót akarunk tenni a városért, a közösségét, és valóban szeretjük egymást, nem csak dumcsizunk mi össze-vissza, akkor megtehetnénk azt, hogy egyezzünk meg Gyergyóban, hogy mindenkinek legyen ugyanannyi pénze. Hát, hogyha már akarunk pénzt használni, akkor legyen mindenkinek ugyanannyi pénze, és hogyha valakinek, mit tudom én, mostani pénzben tegyük fel, hogy több van, mint a másnak. Tegyük fel, hogy most kiválasztjuk azt, hogy ha a portásnak elegendő fizetése van abból, amiből meg tud ő élni, akkor egyezünk, hogy a portásnak a fizetése lesz a standard fizetés, azt megkapja mindenki, azt a pénzösszeget. És akinek a fölött van fizetése, hogyha már amúgy is így működik a struktúra, az a földi rendszer, az infrastruktúra, hát akkor elfogadja azt a pénzt, de utána azt a pénzt ő visszaadja egy ilyen közös kasszába, és az a többletpénz, amit ő keres, ugye visszaosztódik, hogy jöjjön ki a középarányos, hogy mindenki kapja meg az átlagot. Sem többet, sem kevesebbet. És akkor nincsen az, hogy egy polgármester például értékesebb, mint egy takarítónő. Hát Isten egyértelműen elmondja, hogy egy ember minél egyszerűbb, minél szegényebb, vagy lelki szegény akár, nincsen fölösleges az agyában, fölösleges tartalom, értékesebb az ő szemében. Tehát ezt mondja Jézus. Tehát semmiképpen nem igaz. Úgymond a földi rendszer szerint, a földi hierarchia szerint, a sátán szerint úgymond, a polgármester értékesebb, mint a takarítónő. De Isten szerint ez nem így van, hanem pontosan fordítva. Boldogok a szegények, lelki szegények, az egyszerű emberek, a szerítek, alázatosak. És mondom, hogy mi lenne, hogyha ezt megvalósítanánk? Hát kezdjük el, csináljuk meg. Persze, hogy csak így játszottam, így poénkodtam ezekkel a gondolatokkal, de én ugye a lelkem mélyén én ezt komolyan gondoltam, mondom, hogy tényleg jó volna ez. De akkor nem van az, hogy mit tudom, hogy Jancsi bácsinak akkora kocsia van, hogy nem, hogy azért, hogy akár repülő is lehetne. vagy egy hajó, ilyen luxus hajó, a másik meg mit tudom én, egy rozsdás biciklivel közlekedik. Mindenki nagyjából, mindenkinek ugyanannyi van, és nincsen hierarchia, nincsen hatalmaskodás. Egymást szeretjük és tiszteljük. Mindenki annyira megbecsüli a másnak a munkáját, mint hogyha az volna a legértékesebb munka. Tehát nem az a legértékesebb munka, amit én végzek, hanem az, amit te végzel. És mindenki így gondolkodik a másikról. Amúgy ezt Pál apostol ugye megírja, és ezt én élem is. Valamilyen szinten megélhetem, mert Isten nekem megadta ajándékba ezt. Tehát én azon kapom magamat, hogy amikor hallgatom például az én barátaim, vagy néhány bizonságtevőnek a bizonságát, én azt érzem, hogy ők értékesebbek, mint én. De többre tartom magamnál őket. Persze most így emberi szemekkel nézve, én sokkal több tartalmat teszek fel az internetre például, mint mások. Hogyha ezzel mérnénk az értéket, akkor én értékesebb lennék, mint ők. De ez hazugság. Ez hazugság. Isten biztos nem így nézi az értékünket. És amikor hallom, hogy némelyek milyen alázatosak hozzám képest, meg hogy milyen szerítség van bennük, akkor én tudom, hogy ők értékesebbek. Tehát én nem agyból, vagy nem ilyen agykontroll, hanem ez így jön a lelkemnek. És nekem ez jól eső érzés, hogy nehogy elbízzam magamat, nehogy én valaki fölé emeljem magamat. Nekem az óriási teher, hogyha ha én magamat mások fölé emelem. Többször voltam megkísértve, hogy uralkodjak, ugye, mert könnyen lehetnék avval a tudással, mivel rendelkezek, mit tudom, egy vallási vezető én is, egy ilyen gyülekezeti pásztor, tudnék pénzt szerezni, tudnék vásárolgatni, az autókat cserégetni, meg minden, de nekem ez, Isten megmutatta nekem az óriás teher. Nekem nem akarok én pásztor lenni, az teljesen biztos. Így is már nagyobb a hasam, mint amikor kéne legyen. Nem kell nekem sem pásztorság, sem semmilyen ilyen speckó funkció. Tehát én senki fölött nem akarok uralkodni. Az, hogy én elmondom, amit elmondhatok Isten kegyelméből, az egy dolog. Mindenki szívleje meg, aki akarja, az fogyassza, vegye be, aki be tudja venni, az vegye be. Imádkozzon, de én uralkodni senki fölött nem akarok. Amikor Isten engemet megbíz azzal, hogy beszéljek valakivel, valakit keresek meg, akkor én megalázom magamat, és alázattal mondom el azt, amit el kell mondjak. Én uralkodni nem szeretnék senki fölött. Mert pontosan az a probléma, azt tesz engemet halandóvá, rothadó lélekké, hogy uralkodni akarok. Azáltal váltam rothadóvá, hogy uralkodni akartam. Tehát ez az eredendő bűn, az uralkodás, hogy úr leszel te is, ezt mondja a kígyó. De a kígyó a szürke állomány a fejünkben, hogy hosszú tekerőnyes kígyó. Különben is Isten beszélő kígyót nem teremtett. Rossz kígyót, meg sziszegő kígyót, meg mérges kígyót nem teremtett. Hát megvan írva, hogy amit ő teremtett, az minden jó volt. Az embert is teremtette jónak a mindenható Isten, de az ember keresett sok kigondolást, ezt mondja Salamon. Szóval, persze nem volt sok jelentkező, és senki nem mondta azt, hogy te Blue, hát ez egy nagyon szuper ötlet. Hát csináljuk ezt. Én szívesen lemondanék a plusz, mit tudom én, 5000 lejemről, legyen nekem is a fizetésem 3000 lej, a plusz 5000 lejről lemondanék, és akkor neki is a fizetését emeljük fel, mit tudom, 1500-ról 3000-re is. Mindenki kapja ugyanazt a pénzt. Kezdjük el Gyergyóban. De mi azt mondjuk, ha Brüsszel nem kezdi, hát az uniósok vagyunk mi. Ha Brüsszel nem kezdi, akkor mi sem kezdjük el. Ez a baj a hierarchiával, látjátok? Ez a baj a hierarchiával. Tehát nincsen egyediség sehol. Egyediség, tisztaság, egy ilyen, hogy mondjam, egy különleges erkölcsi értékre nincsen sehol. Egy kapta fára. Amit Hollywoodban megmutatnak, azt csináljuk mi Gyergyóban. Nyugaton, Svájcban, meg Németországban, amit megmutatnak, itt a székely ugyanazt így kopírozza le, máshol le. Úgy építi a házát, fűtésberendezés, mindent úgy csinál, mindent. Tehát majmokká lettünk emberek. Tehát az igazság az, hogy sajnos oda vagyunk kerülve, hogy lassan hihetőbb az evolúciós elmélet, mint a teremtés elmélet. Mert majmokká lettünk, utánozzuk és majmoljuk egymást. Itt eredeti jóformán senki nincs. Egy volt, az Úr Jézus Krisztus. És az életét adta, hogy legyünk mi is eredetiek, de mi nem akarunk eredetik lenni. Mi majmolunk, mint a csimpánzunk és az orangutánok. Ez van. Tehát, hogyha valóságosan van a szeretet Gyergyóban, valóságosan, mert mindenki szeret, minden, ölelkezünk, hogy szavazza, hogy vagy, csak egymást dicsérgetjük, felfenyaljunk egymásnak, ugye közbe-közbe, hogy még magasabbra kerüljön ott a ranglétrán, tehát ezt csináljuk, de ha valóságosan van a szeretet, akkor azt mondanám, hogy mit tudom én, tegyük fel a most mondjam azt a sebész, azt mondja, hogy te figyelj meg, van nekem 10 000 lej fizetésem, az igazság az, hogy ez nagyon sok pénz, nincs, amit kezdek én ennyi pénzzel, rám rothat a pénz. Nekem elég 3000, hogyha a portás meg tud élni 3000 lejből, hát akkor én is meg tudok élni 3000 lejből. És akkor csináljuk azt, hogy én 10 000-ből 1000-et odaadok a közös kasszába, azt osszák vissza a portásnak, meg a, mit tudom én, akinek kevesebb van, hogy akkor legyen mindenkinek egyenlő fizetése. Tehát, és akkor így szépen tiszteljük egymást, akkor nem kell mondjuk, hogy jó, hát én szeretem Gyergyót, én szeretem a Gyergyő polgárokat. Persze, persze, mesélj még. Itt emberek, a szeretet az a legidegenebb dolog, tehát a legkurvább fogalom azon a világon a szeretet. Mert mindenki beszél róla, és senki nem éri. Fogalmunk sincs, de nem is vagyunk kíváncsiak arra, mi az, hogy szeretet. Jézus Krisztus, ő nem 7000 lejt adott az embereknek a megváltásait, az életét. Azt mondja, én szeretem őket. Jézus egyszer sem mondta azt, hogy szeretlek. Senkinek. Jézus Krisztus egyszer sem mondta azt, hogy szeretlek. Senkinek. Ő szeretett. Ő nem a pénzét adta az emberekét, ő gyógyított. Tehát valóságosan gyógyított. Nem csak lelkileg, fizikailag is gyógyított. És ma is gyógyít. Többször elmondtam, hogy csodák történnek, amióta ezen az úton vagyok. Ő nem pénzt adott, mert neki nem volt pénz, ő nem dolgozott pénzért, hanem azt adta, amiből hiány volt az embereknek. Egészség. Test és lelki egészség. Élet. Békesség a szívükben. Békesség Istennel, meg ilyenek. Ezt adta az embereknek. Tehát ő odaadta a testét is, feláldozta. Azt mondja, én nem félek, mert nekem örök életem van. Nekem a lelkem tökéletes. A lelkem tiszta. Én nem tudok meghalni. A halál engemet nem tud legyőzni. Én legyőztem a halált az engedelmességgel. Tehát ő odaadott mindent. Mi elvileg őt követjük, de mégis élvezzük a hierarchiát. Mindenki. Tehát egy persze közösségi szinten a takarító nőtől egészen a főesperesig, vagy a főkapitányig, vagy a főpolgármesterig, mindenki élvezi a hierarchiát. És sajnos részt vesznek benne. A takarító nő benyal, aztán akinek ő benyal, az tovább nyal, és így szépen így felnyalogatjuk egymást egészen a Vatikánig. Ez a földi hatalmi hierarchia rendszer. Szóval láthatjuk azt, hogy a hatalmi, tehát ahogy elmondhattam, a hatalmaskodás, a hierarchia az uralkodás miatt van, a bűn miatt van, az eredendő bűn miatt van. Elmondtam, hogy maga a megváltás az arról szól, hogy Isten megváltja az embert, aki már jól van lakva a hatalmaskodással, és a felnőttiséggel, és az okoskodással, és a kontrollmániával, meg mindennel jól van lakva, és érzi, bele fog rothadni, és Istenhez fordul teljes szívével, akkor az Úristen elveszi az ő bűneit. Az Úr Jézus véréért, mert tulajdonképpen Jézus a vérével fizetett, nem az ő bűneiért, mert neki nem volt, hanem az enyémért. Elveszi az ő bűneit, megszabadítja őt a felnőttiségtől, és már nem vagy felnőtt, hanem gyermek vagy. És nem akármilyen, hanem Isten gyermeke. És Isten gyermeke már nem akar hatalmaskodni, nem akar uralkodni, nem akar egyfolytában kufircolni, nem akar ilyenekkel foglalkozni, mert ő gyermek. És a gyermek a másik gyermekben nem a nőt látja, hanem a gyermeket látja. A Jézus mondja, Isten országában nincsen sem férfi, sem nő. Itt az elbukott világban vagyunk ketté hasadva, ketté szakadva. Tehát az emberből lett kivéve a nő. Így lett a férfi és a nő. Korábban az ember volt, tökéletes ember. Na de ezt úgy néz ki, hogy inkább az emberek belehalnak és belerothadnak a testükbe, a rothadó testükbe, mint hogy kívánnának gyermek lenni. Pedig látják. Akik szültek gyermeket, neveltek gyermeket, ők látják, hogy a gyermekek szabadok. Milyen békességesek is. Tudnak játszani, tudnak örömködni. Van igazi örömük. De mégsem mondja azt, hogy vajon lehetnék-e én gyermek? Hogyha egy anyuka, egy apuka ezt a kérést feltenné, hogy lehetne ő gyermek, Isten válaszolna, hogy igen, lehetné gyermek. De apám meg, ha anyám meghalt, nem baj. Veszek én a te apukát, a te szülőt, a mindenható Isten. Te lesz az én gyermekem. Ha te gyermek ki akarsz lenni, akkor elveszem a régi szívedet, a mocskos bűnös szívedet elveszem, a parázna pervers szívedet elveszem, a képmutató hazug, hatalomvágyjal telített szívedet, a versengő szívedet, a pénzimáró szívedet elviszem, elveszem is, megsemmisítem, és kapsz új szívet, jelképesen allegória. Ezékiel prófét azt írja, ad Isten új szívet. De kinek kell új szív Gyergyóban? Kinek kell új szív, olyan szív, amelyik az igazságot szívja, az életet szívja, és azt adja tovább, nem a pénzt, és nem a mocskot, nem a hazugságot, nem az új divatot Hollywoodból, hanem olyan szív, ami az életet szívja, és azt adja tovább. Kinek kell ilyen szív Gyergyóban? Nem sok jelentkező van emberek. Ha hisztek, ha nem. Nem sok van. Túl gazdag mindenki, túlságosan megszoktuk. Hát azért kicsit fájdalmas az a felnőtt is, mert fáj a derekunk, meg itt is fáj, meg veszekedni kell, de azért jó uralkodni, na jó a pénzt számigálni, meg vásárolni, csomó fölösleges műanyagot vásárolni, meg jó a perverzió is, na megszoktuk, amúgy sincs más örömünk. Mi nem hisszük már, hogy újból lehetnünk gyermekek is, lehetnek nekünk gyermeki örömeink. Mi ezt már nem hisszük. Pedig Isten megmutatja, hogy lehetséges. Van újjászületés, és Isten megadja. Nem tudjuk mi ezt felfogni, ez hogyan történik, de valóságosan elveszi, el tudja venni a bűneidet, a jellemtelenségét, a felnőtiséget. El tudja Isten venni tőled. Szóval vissza a levélhez. Hát jelentkezőn nyilván nem volt egy sem. Talán voltak szembesülők, akik szembesültek az, hogy tényleg jó, amit leír a srác, mert hogy szépen leírtam, kifejtettem, hogy milyen lenne az élet, hogyha nem volna a hierarchia, és senki nem akarna gazdagabb lenni, mint a másik. És az úgy szép volt, jó volt, de a pénz, a mammon, a hierarchia, a tekintély, hogy én nem hiába tanultam, hogy én tanultam, meg dolgoztam, meg minden, fejlesztettem magamat. Hát hova fejlesztettem magad, ember? A temetőbe. Hát a fejben kezdődik a rothadás. Honnét bűzlik, ahol a fejétől emberek, leghamarabb. Jézus hol lett megfeszítve? A Golgotán, ami megmagyarázva annyit tesz, hogy koponyák helye. Az igazság hol van megfeszítve? Hát a fejünkben, az agyunkban. Mi továbbra is fejlesztjük magunkat. Továbbra is fejlesztjük magunkat. Még meddig? Mostanában minden nap elmondtam, hogy a kárhozat az, hogy aki te valójában vagy, a lélek, létezéstudat, létérzet, nem tud kijönni a testből. Ez a kározat. Végig kell szenved a testrothadását. Aki te valójában vagy. Te nem test vagy, akinek lelke van. Ez mese. Ez egy ilyen materialista, ateista bullshit. Darwinista bullshit. Neked lelked van. Még ez is hazugság. Neked nincsen lelked. Neked tested van. Nem azt mondom, hogy ennek a taxinak van egy sofőrje, hanem azt mondom, a sofőrnek van egy taxia, egy járműve. Így van-e? A lélek, aki te valójában vagy, a létezés tudat, a létérzet, csúnya szavakkal élve. Nem tudom másképp mondani ezt. Hát, aki te valójában vagy, az élet eszencia, aki valójában vagy, az sosem fog meghalni. Soha. Soha. Nagyon sok bizonyíték van erre. Sok bizonyság. Klinikai halálból jöttek. Egy barátom is visszajött a halálból. Egy órán keresztül meg volt halva, és elmondta, hogy nem volt meghalva. Ő látott és hallott, tapasztalt. Csak nem volt szép helyen egyáltalán. Egy órán keresztül ő halottnak volt nyilvánítva, és visszajött a halálból. A barátom. Ő is elmondta. 13 óra a hullaházban. Gavrila bácsi, ő is elmondja. Ő 13 óra keresztül halott volt, de mégsem volt halott, mert az ő lelke nem hal meg. Az ember lelke nem hal meg. Tovább tapasztal, és az teljesen valóságos. Mint ahogy álomban valóságos, amit tapasztalsz, miután a tested meghal, olyan valóságos lesz továbbra is a tapasztalásod. De aki azt kell tapasztalja, hogy belerothad a testébe, az kellemetlen emberek. Az kellemetlen. Az maga a pokol, a gyehen a tüze. Jézus háromszor mondja egymástán, hol az ő férgök meg nem hal, a tüzök el nem aluszik. Hol van ez? A temetőben. A legtöbb ember a koporsóból fogja végignézni a saját temetését. Mert a lélek, aki ő valójában, a létezést tudat, a létérzet, nem tud kijönni a testből, mert egész életében a földiekért élt, a testiekért élt. Ez a kárhozat, gyehen a tüze, pokol. Csak hát a mai embernek hiába beszélsz ilyenről, mert van pénze, kábel TV, 500 csatorna, abból 50 pornó, meg a másik nem tudom én. Új divat meg, új dolgok meg minden. Neki hiába beszélsz, hát itt van a mennyekországa, megvásárolta. Tehát zabálja a mennyekországát minden nap. Megeszi az ember a szemeivel, a füleivel, a szájával. Megeszi a földi mennyországot. És egyé válik a rothadással. Úgy mondja Ezékiel proféta, hogy miért rothadnánk meg a bűneinkben. Többször beszél a Biblia erről, hogy a rothadást végig kell szenvedje a lélek. De a vallásban erről nem beszélnek, mert akkor nincsen perselpénz. Elkezden a papbási erről beszélni, senki nem menne templomba. Úgy pucolnak ki a templomból, mint a poros seggümalac. Ha a papbácsi lélek által kezdene szólni, és nem teológiából, Isten lelk által, szent lelk által, rohanna ki mindenki, hanyat homlok menekülni a templomból, az biztos. Bele a izébe, a hídülekezetébe, vagy onnét, mint tudom, a javatanúi közé, vagy bárhova, ahol ilyet nem mondanak. Pedig le van írva a Bibliában, és sok bizonság van. Sokan jöttek vissza a halálból, klinikai halálból, és elmondtak, hogy van pokol, és én is elmondtam, mert nekem is Isten megmutatta, hogy van pokol, nem csak menny. Valóságosan mennyek országa, de a pokol is. És az a lélek, amely nem tisztult meg, hallotta a hívást az életre, de nem fogadta el, nem kelt neki. A bűn túlságosan értékes volt számára, a testiség, a vásárlások, az uralkodás a férfi fölött, vagy a nő fölött, vagy bárki fölött, a gyermek fölött. Ez túlságosan az Istent játszani játék, túlságosan értékes volt számára. És azt mondta, hogy nem kell, nem kell. Inkább itt még éveszkedek, addig ameddig, de nekem nem kell. De emberek, a pokol az valóságos. A Biblia arról beszél. Jézus nem beszél reinkarnációról. Ezt később hozták be Amerikából. Tévedből kivitték Amerikába, és Amerikából behozták Gergyóba. Hazugság, emberek. A testi, karnális embereknek mese. Felnőtti mese. Hazugsághoz ragaszkodó parázna, pervers felnőtteknek. Ez a reinkarnáció tana. Aki nem hiszi, amit én mondok, nem kell tennie mást, mint megaláznia magát, letérdepelnie, és segítségül hívnia az Úr Jézus nevét. Mert Isten megnyitja az ő szemét is, és meg fogja látni a valóságot mindenről. És akkor áttérnék az éjszakai tanításokra, amit kaptam Istentől, látásokat és tanításokat. És az Úristen nekem megmutatta, hogy milyen az autonóm város, mert ugye most arról beszéltem, az autonómiáról, és elmondtam, hogy nem lehet autonóm egy olyan város, ahol van hierarchia, uralkodás van. Tehát lehetetlen. Az autonóm város azt jelenti, hogy mindenki autonóm. Abban a városban mindenki autonóm. Nem önigazult, nem perverz, nem bűnös, hanem autonóm. Azt jelenti, hogy újjá van születve, van személyes kapcsolata Istennel. Autonóm, tehát nem emberek mondják meg, mert az újjászületés lényege az, hogy nem emberek mondják meg, hogy mit csináljál, hanem Isten. És hogyha ő mondja meg, az tökéletes, az nagyon jó. Az nagyon jó, hogyha ő mondja meg, hogy mit csinálj. Tehát ahhoz, hogy erről is többször beszélhettem, már amikor, ezelőtt több mint most már hány éve, 15 éve lassan, akkor is beszélhettem erről, hogy azért nincsen, azért nem lehet. Tehát én akkor már elmondtam, néhány cikkemet, néhány írásomat közölték az erdély.ma, nem tudom, hogy létezik-e ma az erdély.ma, de akkor létezett is, és közölték néhány írásomat. És abban beszéltem, ott akkor is már beszéltem arról, hogy ez hazugság. Persze utáltak engemet a szavaim miatt, de itt a bizonyíték, emberek. Nekem van bizonyítékom. Nekem van bizonyítékom arra, hogy amit mondtam 10 évvel ezelőtt, az igaz. Érthető? Hát én azt mondtam, hogy nincs autonómia. Tehát ahhoz, hogy Székelyföld autonóm legyen, ahhoz szükség lenne az autonóm emberekre, autonóm egyénekre. De az ember nem lehet autonóm. A bűnös ember nem autonóm. A bűnös ember fölött uralkodnak. A bűnös ember fölött a földi hierarchia uralkodik. A sátán uralkodik, az ördög uralkodik, úgymond. Tehát egy város úgy lehet autonóm, egy közösség úgy lehet autonóm, hogyha az emberek autonómok, az egyének autonómok benne. De az ember csak úgy lehet autonóm, hogyha ismeri az igazságot. Nem, hogy pénze van, meg sokat tanult, meg sokat fejlesztette magát, agyát fejlesztette, a szürkállományát, nem. Az ember úgy autonóm, hogy ismeri az igazságot. Az igazság pedig nem teológia, nem teória, nem filozófia, hanem az igazság egy szóban, vagyis egy mondatban, Istennel való személyes kapcsolat. Ez az igazság. Az igazság nem filozófia, emberek, vagy nem mizi Gyulafehérvár, meg Vatikán, nem. Az igazság az élő Istennel való személyes kapcsolat. Az, hogy kapsz minden napi kenyeret Istentől, lelki táplálékot, ez az igazság. Hogy Isten mondja meg, hogy mit cselekedjél, és te azt cselekszed, ez az igazság. Az Jézus megmutatta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én általam. Ő megmutatta, hogy milyen az igazság. Jézus nem azt cselekedett, amit Poncius kért tőle, vagy Heródes kért tőle, vagy pedig a farizeusok kértek tőle, amit az anyja kért tőle. Az anyját ő elhallgattatta. Jézus az anyját elhallgattatta. Azt mondta, hogy te ne próbál nekem megmondani, mit csinálj, de ne kísérts engemet. Én tudom, mit kecsnek. Az atya vezet engemet. Ez az autonómia, emberek. Ez az autonómia. Akinek füle van, hallja meg. Tehát egy közösség nem lehet autonóm. Amíg a közösség tagjai hazugságban vannak, súlyos bűnökben vannak, nem lehet autonóm. Egy közösség úgy lehetne autonóm, hogyha az emberek Istenben vannak, igazságban, nem szektában, nem vallásban, nem templomba járnak, hanem mindenestől Istenben vannak. A Szentlélek által vannak vezetve. Tehát autonómok. És így az általuk alkotott közösség szintén autonóm. Erről beszélgettem több mint 10 éve. És arra, hogy autonómia nem lesz itten sosem Székelyföldön, arra van nekem bizonyítékom, mert nincs is autonómia. Tehát az erdélyi magyaroknak hazudtak több mint 3 évtizeden keresztül. Tehát egyértelműen, hogy áthatak verre. És még mindig a hazug tolvajokat választja a magyar, az erdélyi magyar, amikor elmegy szavazni. És nem az élő Istent. Az éjszakai álomban Isten megmutatta, hogy milyen az autonóm város. És azt mutatta, hogy én lettem a polgármester a városban. És érdekes volt az, hogy úgy lettem polgármester, hogy én nem ilyen európai dumával kampányoltam, hanem az élő Isten szavával kampányoltam. És volt nekem egy ilyen kiadványom, egy ilyen újságom. Hát mint ahogy ugye vannak, minden közösségnek vannak ilyen hírlapjai, nekem is volt egy ilyen hírlapom. Ami ugye valóságban is volt, ugye szabad gondolat, csak ugye az még nem volt tiszta, mert én sem ismertem, de én sem tisztultam akkor még meg. És amikor szerkesztettem a szabad gondolatot, hát emlékszem, hogy már akkor is megkerestek az RNDS-től. A barátomon keresztül megkerestek az RNDS-től, hogy jaj, milyen jó, támogatnánk. És hát hogy nem. Azt adta az Úristen már akkor is, hogy köszönjük szépen, nem kérjük. Tehát nem fogadtam el támogatást senkitől. Egészen pontosan a politikától nem fogadtam el. Nekem is volt részem a politikában, voltam politikában. Nagyjából megtapasztaltam, hogy bal oldal ugyanaz, mint a jobb oldal. Eszközeik, módszerek ugyanaz. Teljes mértékben. És ki is jöttem onnét. Azt mondja az RNDS akkor, hogy hát támogatunk, mert olyan jó a szabad gondolat. Úgy éreztem a szívembe, hogy hoppá, hát most adnám el lelkemet. Tehát ez mostani szabad gondolat volt, akkor legyen már szabad. Inkább halljon meg, mint szabadon, mint hogy rab legyen. Hogy hazug szabad gondolat legyen, hát nincs értelme annak. Voltak emberek, akik támogattak, kérés nélkül megkerestek, és mondták, hogy tetszik, mi támogatjuk, és ingyen adtuk ezt a kiadványt. Nem egy mit tudom egyet, én nem értek én hozzá, hogy a szerkesztéshez, meg teljesen még én is nem tudtam. De írogattunk, szerkesztettük, csináltuk, és volt benne valami élő abban a kiadványban. Most is fel van a netten, 6 szám volt kiadva összesen. Szabad gondolat. Ingyen adtuk, különböző helyekre be volt, boltokba be volt téve, patikákba, minden helyre, kocsmákba, meg ilyen helyekre, és az emberek olvasgatták, és tetszett nekik. És ezt láttam álomban, hogy van nekem egy kiadványom, egy ilyen újságom, egy hírlapom, és a címe pedig az, címe, a kiadványnak a neve az, hogy a szer etet. A szer etet. Ez volt az újságnak, a hírlapnak a neve, a szer etet. És ebben a hírlapban állandóan közzétettem, úgy, ahogy az evilág ura, mondjam azt, a császár, vagy az elnök, vagy a miniszterelnök, vagy a sajtó, ugye a média, a médiumok, a főáron média közzéteszi a mindennapi agendát, ugye? Hát amit a sátán akar, úgymond az evilág ura akar, azt ők közzéteszik. Az új divatot, hogy akkor, hogy sricelet gombolt ki is úgy az úton például, vagy mit tudom én, miniszoknya férfiaknak, meg ilyenek, ugye? Tehát úgy, ahogy a sátán úgymond közzéteszi az ő agendáját napi rendszerességgel a közösségi médiában, a főáramú médiában, az alternatív médiában is mindenhol. Ugyanúgy nekem is volt egy ilyen hírlapom, és közzétettem abban a hírlapban a legfrissebb híreket, az aktuális és fontos híreket. És a lapnak a neve az volt, hogy a szer etet. És abban Istennek a szavát jelentettem meg. Persze ezt lehet, hogy még meg is fogom valósítani, hogyha Isten azt akar, akkor teljesen biztos, hogyha a mindenhatónak, az ég és a földteremtőnek erre áldása van, akkor lehet, hogy lesz egy kiadvány Gyergyóban, újabb kiadvány, nem szabad gondolat és nem kiáltó szó, hanem a szer etet. A szer etet, a szer táplál is etet. És abban nem emberi gondolatok lesznek, ilyen emberi elképzelések, hanem az élő Isten szava, és ahhoz, mit tudom én, persze megértések és kijelentések, amiket ad a mindenható Isten. És a polgárok ezt a sajtóterméket fogyasztják, tehát az élet szavát ők magukhoz veszik napi rendszerességgel. És azáltal megszűnik teljes mértékben a hierarchia, mert Isten nem akarja, hogy uralkodjunk egymás fölött. Tehát az emberek majd arról beszélhetnek egymás között, hogy de a szeretet azt mondja, hogy ne akarjál versenyezni az embertársaddal. És persze ez a kiadványban ez le van írva, ugye? Amúgy a Bibliában benne van nagyjából minden, sőt, benne van minden a Bibliában. Tehát bárki olvassa, és lélek át olvassa, ezeket mind megértheti. De most képzeld, hogy milyen érdekes volna, hogyha van egy ilyen kiadvány, és akkor az a kiadvány, az emberek olvassák, és tudják, hogy az élő is, megtapasztalják azt, hogy Isten visszaadta az egészséget, visszaadta a békességet a házban, visszaadta az életörömöt, meg minden, és tudják azt, hogy ez a kiadvány működik. És az emberek arról beszélnek az úton, meg úton ott figyelni, hogy például, hogyha, mit tudom én, Ilonka néni után félreveszi valamit, picit úgy megkísérti őt a lába közel, vagy valami más vágya van neki, akkor azt mondja a barátnője, hogy értem, Ilonka, amit mondasz, de a szeretet azt mondja, hogy ne paráználkodj. Még csak ne is tekints olyan kívánsággal más emberre, mert azáltal már paráználkodsz, legyél inkább gyermek, Ilonka. Ezt mondja a szeretet. Ugye? Milyen érdekes. Szóval, így működne ez a közösség, és így szűnne meg a hierarchia. Mert az embereket nem a Brüsszel táplálná szellemileg és lelkileg, meg Szodoma és Gomora Hollandiából, meg Amerikából, hanem a szeretet táplálná őket. A szeretet. És akkor ebben a kiadványban lennének, mit tudom én, ilyen versikék, mint ahogy a Bibliában is vannak, ugye versikék, meg énekek, meg ilyen példabeszédek, nagyon hasznos tanácsok, meg minden. És az ugye ez rendszeresen megjelenne, és mindenki azt olvasgatná, minden, és bárki felülvizsgálhatná azt a kiadványt, hogy megfelele az élőisten szavának, ami ugye egyébként megtalálható a Bibliában. Úgy az Ószövetségben, de az Új Szövetségben. Mert én például most én hiába mondom azt, hogy én Istentől szólok, hogy Istentől vannak ezek a szavak, amiket én mondhatok, ezek a kijelentések, mert hogyha valaki ismeri a Bibliát, és újjá van születve, az meg kell tudja állapítani, hogy én Istentől szólok-e, vagy nem. Tehát ez mindenki a közösség tagjai által felülbírálható kell, hogy legyen. A közösség azon tagjai által, akik tisztességesek és büntelenek. Tiszták. Nincsenek titkos bűnök, minden megvallottak, összetörtek teljesen, Isten előtt összetörtek, és újjá születtek. Azoktól jöhet ugye akár felül vizsgálat, vagy bírálat, hogy Attila most megjelent valami a szeretetben, és ugye a hogy hívják a korrektor, vagy a másik, hogy hívják, mindegy, akik ugye felülvizsgálják, vagy elolvassák, hogy minden helyesen van, megfogalmazza minden, néhány ember olvassa, és azt mondják, hogy te ez tiszta, tiszta. Lelki békénk van nekünk is erre, amit ide leírtál. És kész, az meg fog jelenni. És akkor az emberek olvassák, és bármikor tudnak hivatkozni arra, hogy a szeretet mutadi számában az állt, hogy ne csináld ezt, vagy csináld azt. A szeretet azt mondta múlt héten, hogy legyél adakozó, legyél segítőkész. Vagy a szeretet azt mondta az eheti számában, azt mondja a szeretet, hogy legyél önzetlen, mert abban van az öröm. Vagy a szeretet azt mondja, a két hét ezelőtti számában azt mondja a szeretet, hogy jobb adni, mint kapni. Ezek mind Isten szavai, Isten kijelentései. És akkor így megtörténne az autonóm közösség. És akkor jön ugye a sátán, a sátáni emberi ördögi gondolkodás. Tehát én a sátánt leszem babonásan mondom, hanem az ördög az az ördögi testi gondolkodás. Tehát a karnális, földhöz ragadt testi gondolkodás, az az ördög. A testi ördögi gondolkodás. Azt mondja a sátán, jó van, de aztán jönnek Bukarestből is, nem fogják hagyni. Hát ez jó vicc. Ez nagyon jó vicc egyébként. Ez egy jó poénak jó, hogy jönnek Bukarestből vagy Budapestből is, nem fogják hagyni. Szerinted, hogyha Isten azt mondja egy közösségre, hogy az a közösség, ez az én közösségem, ez egy autonóm közösség, akkor jön Bukarest, meg mit tudom én, New York, hogy megmondja, te mit csináljál? Ilyen nincs emberek. Hát a mindenható Istennel senki nem mehet szembe. Meg van írva a Bibliában, hogy Jézus Krisztus urak, ura, királyok királya. Urak, ura, királyok királya. Tehát azt jelenti, hogy a földi uralkodók is, hatalmaskodók, csak azt csinálhatják, amit Isten nekik megenged. Át sem fogják lépni a város küszöbét. Hogyha abban a városban van szeretet, de nem csak a kiadvány, hanem az emberek szívében is, és cselekedeteiben benne van a szeretet, az etetőszer, oda semmilyen külső király nem fogja átlépni a városnak a küszöbét. Az teljesen biztos. 1 millió százalék. Amúgy az Ószövetség erről szól. Amíg Júda népe és Júda királya tiszták voltak, nekik ellenségük nem volt. Oda nem ment be sem Izrael, sem a filiszteusok, sem a szíriaiak, de nem ment be senki. Érthető? Erről szól az Ószövetség. De kit érdekel? Mi ezt elolvassuk? Jaj, hát ismerem a Bibliát. Azt mondja egy prédikátor, amikor, mert van egy református prédikátor, aki valóságosan megtért. Tehát pap volt nagyon hosszú időn keresztül, mindenkinek segget nyalt, mint minden mai vallásvezető, mindenkinek megfelelt, de Istennek nem. Ő nem tudta, hogy újjá kell születni, ezt nem tudta. És egyszer megtudta, hogy újjá kell születni. Fontos az embernek újjá születni, és újjá született. És egy alkalommal a püspökkel beszélgettek, és elővette a Bibliát, és mondta, hogy de ez itten mit mond? Ez a fontos, amit ez mond. És azt mondja erre a püspök, a református püspök, hogy én ezt kívülről ismerem. És azt mondja erre a prédikátor, hogy az jó, de fontos van a belülről is ismerni. És amíg az ember nincs újjá születve, belülről nem ismeri a Bibliát, csak kívülről. És az, hogy valaki a Bibliát ismeri kívülről, az csak arra elég, hogy ő farizeus legyen, képmutató farizeus. Aki viszont a Bibliát ismeri belülről, az már Isten gyermeke. Ez ami nem mindegy. Szóval az Ószövetség, bármilyen furcsán hangzik emberek, az Ószövetség erről szól, amit én most mondok. Még az is lehet, hogy lesz egy kemény háború, ott szépen mindenki a helyre kerül, ott lesz nullázva mindenkinek a bankszámlája, mindenki egyenlő lesz, mint a kórházban, a kórteremben, mert azt mondta egy barátom nekem, hogy te én azt figyeltem meg, hogy a kórházban nincsenek sem gazdagok, sem szegények, sem multimilliomosok, sem, mit tudom én, egyszerű emberek, sem férfiak, sem nők. Azt mondja, a kórházban mindenki egyenlő. Hát, hogyha a kórházra van szükség ahhoz, hogy egyenlők legyünk, akkor legyen kórház emberek. Akkor legyen kórház. Vagy hogyha háborúra van szükség ahhoz, vagy egy újabb járványra van szükség ahhoz, hogy legyünk egyenlők egymással, akkor legyen háború, legyen járvány, legyen bármi. Hogyha olyan hitványok vagyunk, hogy mi jó dolgunkban, jó létünkben nem akarunk Istenhez fordulni, teljes szívünkkel, teljes elménkkel, teljes lelkünkkel és minden erőnkkel. Szóval az is elképzelhető, hogyha lesz egy ilyen reset, ahogy mondják, ugye Great Reset, reset, ugye? Klaus Schwab, meg társa, ugye ez a nagy összeesküvés elmélet, meg mit tudom, alternatív média ezzel, ugye kampány, ezt híreszteli. Lehet ilyen, persze, és nyugodtan lehet ilyen Great Reset. Hát a második világháborúban reset volt. És lesz itt még reset annyi, amennyi kell legyen emberek. És akkor elkezdődnek újból a közösségek. Alulról épülni. A közösségek alulról fognak épülni, és nem pedig izéből, Brüsszelből, meg Vietnámból. Mert most az van, én ezt sajnálattal mondom egyébként is, és tényleg nem akarok én gonosz lenni, de a polgármesterek egy kaptafára vannak húzva. Tehát attól polgármester a polgármester, hogy a Brüsszel érdekeit képviseli. Amit mond Brüsszel, és amit mond Orbán Viktor, azt csinál egy erdélyi polgármester. Jelleme zéró, semmi, saját elképzelése semmi, Istennel kapcsolata semmi, zéró. Ez van emberek, sajnos, ez van. És nem kivétel a Gyergyő polgármester sem. Isten megmutatta. Pedig kapott tényleg Istentől jelzéseket, meg hívás, meg minden. Nagyon kedvesen megalázta magamat, szóltam hozzá minden, meg is köszönte, és továbbra is csinálta azt, amit ő akart, és amit az emberek kértek tőle, a pénzes emberek kértek tőle. Ezt mutatta mindenható Isten. Tehát azt jelenti, hogy ez a rendszer nem fog elmúlni. Tehát elképzelhető, hogy egy összeomlás mindenképpen kell történjen. Ha Isten meg fogja engedni, akkor lesz háború. És akkor, amiről én mostan beszélek, ez lett egy élő közösség. Egy élő közösség, ahol nem a polgármester szava az úr, meg a mit tudom én a bankigazgató szava, meg a mit tudom én a egyiknek tyúkfarmja van, s a másnak lófarmja, s össze-vissza minden. Mindenki meg van gazdagodva, azt hiszi, hogy az ő pénze őt felhatalmazza arra, hogy beleszóljon a városvezetésbe. Ilyen nincs emberek, ilyen nincs Istennél. Hanem az meg tud történni az, hogy mert háború alkalmával az szokott általában történni, hogy nagyon sokan elvesznek. Az ucsú, a konkó el fog veszni. Ezt Jézus megmondta, hogy a fejsze már a fák gyökerére vettetett. A fák jelképesen emberek. A fák gyökerére vettetett. És minden fa, Gyergyószentmiklóson, Székelyföldön és mindenhol, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágottatik és tűzre vettetik. Ezt mondja mindenható Isten. Az Úr Jézus szavai által. Az, hogy ez hogyan fog megtörténni egy újabb járvánnyal, vagy pedig egy háborúval, vagy mindkettő, emberek ez félő, hogy meg fog történni, meg kell történjen. Az imént túlságosan meggazdagodtunk. Azt hittük, hogy a pénz minket feljogosít arra, hogy intelligensek legyünk. De ez nem így van. Nem így van. Sajnos minél több pénz van egy embernek általában, annál inkább el van kábulva az ő elméje, az ő feje. Szóval, amit én kaptam álomban, meg fogjátok mindjárt látni ennek mi a lelki vetülete az egésznek, de azt is meg fogjátok látni, hogy ez valóságosan hogy tud megtörténni. Valóságosan úgy, hogy egy település, egy város, vagy egy városállam, vagy egy vármegye, lakói, Isten félő emberek, Isten szerető, Isten imádó, Isten félő emberek. Tudják, hogy mi az, hogy rend, mi az, hogy törvény, mi az, hogy tisztelet. És annak a közösség az életébe teljesen biztos, hogy nem fog beleszólni sem egy, mit tudom én, egy miniszter, sem egy miniszterelnök, sem egy képviselő, sem egy képmutató, senki. Hát Isten nem fogja hagyni, mert Júdát nem engedte Isten megsemmisíteni. Főképp Dávidtól elkezdve, ugye Dávidtól errefele, Isten nem engedte. Sőt, Júdában nem igazán voltak ott a hitván királyok. Vagyis volt egy néhány, de nem sok. Izraelben sok volt hitván király. De Júdában Isten nem engedte. Tehát Júda volt valamilyen szinten, ők tartották meg Istennek a törvényeit. Júda. Dávid háza. Dávidtól származik, ugye, úgy József, mint Mária. Jézus szülei. A Júda történet az arról szól, hogy Júdát nem foglalta el akárki. Nem úgy volt, hogy mit tudom, hogy jött azért, hogy a babiloni király, hogy csináld ezt, meg csináld azt. Ilyen nem volt emberek. Mert ha kevesen voltak, akkor is erősek voltak ők. Mert ők nem a saját erejükben bíztak, az infrastruktúrában, meg Brüsszelben, meg az uniós támogatásban. hanem Isten szavában bíztak, Istennek a mindenható erejében bíztak. Ilyen volt Júda. Érthető? Amúgy vannak ilyen közösségek más országokban is, csak úgy látszik, hogy Európában most már annyira modernek lettünk mi, hogy a telefonképernyőn mond meg nekünk mindent. Brüsszelben, amit mondanak, az jön egy papagáj, budapesti papagáj, az elmondja a székelyföldi papagájnak, és a székelyföldi papagáj elmondja a polgármestereknek, és ők elmondják az embereknek. Ez a sátán hierarchiája. De Istennek a rendje nem így működik, egyáltalán. Ott Isten beszél, az ő szava az Úr, és abban élet van. Az ő szavában élet van. És aki tartja az ő szavát, azt az ő szava megtartja. Le van írva, sok helyen a Bibliában. Aki tartja az Úr szavát, azt az Úr megtartja. Ennyire egyszerű az egész. És akkor most az egész éjszakai tanítást és álmot átviszem egyéni szintre. Egyéni szintre, hogy ezt értse meg mindenki jól. Aki megértheti, aki beveti, az vegye be, és imádkozzon mindenki, hogy értse meg. És ahogy mondja Pál apostol, az én szavaimat is vizsgáljátok meg, és ami jó, azt tartsátok meg. Aki ezt nem érti, nem akarom, hogy elfogadja. Én azt szeretném, hogy mindenki Istentől kapjon megértést. Legyen, mert úgy vagy csak szabad, nem úgy, hogy te Bodó Attilát követed, nem úgy vagy te szabad, hogy te engemet követsz, vagy a kiáltó szót, te úgy vagy szabad, hogy te megtisztultál a bűneidtől, és újjászülettél, és hallod Istent. Csak így lehet szabad. Másképp nem lehet szabad. Sem te, sem a feleséged, sem a kutyád. Meg lesz te kötözve. Törvény által. Mindenféle törvény által. Az államhatalom törvény által. Házasság törvény által. A betegség törvény által. A munkahely törvény által. Addig, amíg meghalsz, amíg meghaltok. Ez a Bibliában le van írva. A szabadság nem az, hogy valaki követi a kiáltó szót. A kiáltó szó az bizonságtétel. Bizonságtevő vagyok. Elmondom, amit nekem Isten mutat. És minden felvitelnek a lényege az, hogy fontos újjászületni. Jézus háromszor mondja el a vallásvezetőnek, hogy fontos újjászületni, különben nem ér semmit. El fogsz veszni. El fogsz rothadni az ében a testedben. Fontos az embernek újonnan születni. A bűnei bocsánat által. Igazságá, Istennek a szavát, Istennek az ereje által. Hogy kap új szívet, új értelmet, aki kéri, mindenki kap, mindenki. Akinek suska kell, pénz kell, hírnév kell, az ne el fogja megkapni. Aki megalázza magát teremtő előtt, segítségül hívja az Úr Jézus nevét, megkapja ajándékba. S tartsa is meg, mert könnyebb megkapni, mint megtartani. Elmondom nektek, hogy könnyebb megkapni, mint megtartani, mert Isten megadja ajándékba. Az nem a te érdemed, hogyha megkapod az újjászületés ajándékát, az nem a te érdemed. Viszont abban már van neked is érdemed, hogy megtartod-e, vagy nem tartod meg? Visszamész kurválkodni a régi életedbe, az anyagiasságba, a földes ragadságba, vagy pedig megtartod az igazi kincset, az igazi értéket, amit kaptál Istentől. Többször beszéltem arról, hogy amikor Jézus azt mondja, hogy Istennek az országa, ha azt mondják, hogy ott van, meg itt van, ne higgyétek el, nem kell elhinni. Mert Istennek az országa, a mennyek országa, ti bennetek van, ti bennetek van. Ez azt jelenti, hogy a mennyek országa mi bennünk épül, emberek. Sokszor mondtam azt, hogy ha az emberek úgy gondolkodnának erről az életről, hogy amit a szemeikkel látnak, az a szívük tartalmának a kivetítése, akkor mindenki megválogatná a szavait, és a cselekedeteit. Teljesen biztos. Mindenki odafigyelne Istennek a szavára. Teljesen biztos. Hát akkor az ember felfedezni, hogy hoppá, hát az én családomban, az én környezetemben csomó nyomorúság van, csomó fájdalom van, meg minden. És akkor megkérje mindent a Istent, hogy a szívét vizsgálja meg. Tisztítsa meg az ő szívét a bűnöktől. Ha az ember úgy gondolkodna, hogy amit ő kint tapasztal, az ő belsejének a kivetülése, az ő szívének a kivetülése, akkor megválogatná a szavait, a cselekedeteit, a döntéseit. És odafigyelne arra, hogy hogy él. Örömmel és hálával. És igazságban. Amúgy ez így is van? Ez így is van. Hát Jézus azt mondja, hogy a mennyek országa ti bennetek van. Most persze ez nem teljes mértékben van így, mert a te szíved bármilyen tiszta, attól talán még Irakban háborúzni fognak, vagy Ukrajnában. De hogyha a te szíved tiszta, akkor neked van békességed. Nálad nincsen háború, az biztos. Odát lehet egy más országban, lehet háború. Azonban, hogyha a tested meghal, a test meghal, amit te tapasztalni fogsz, a szíved kivetülése lesz. Egészen pontosan lelket, mert a szív is a lélek ugyanaz, jelképesen. Mert ugye a szívben van a legtöbb vér, a vérben van a lélek. Tehát amikor a tested meghal, amit te tapasztalni fogsz, a lelked kivetülése lesz. A szívedben, avagy a lelkedben épül fel úgy a mennyország, mint a pokol. Kinek ez, kinek az? Aki örömmel fogadja Istennek az életre hívó szavát, akár általam, akár mások által, akik beszélnek erről, és elkezd fohászkodni Istenhez, és megkapja az újjászületés ajándékát, Isten őt tanítani fogja, és az ő országát felépíti az ő szívében, az ő lelkében. És akkor a teste meghal, hirtelen, mert hirtelen fog meghalni a testet. Az enyém is, a tiéd is, hirtelen meghal. A te szíved, a te lelked azt fogja kivetíteni, ami benned felépült. Ha hitványság, szarháziság, jellemtelenség, undor, versengés, gonoszság, perverzió, mocsok, na azt fog kivetülni. Azt fogod tapasztalni. Ez olyan, mint egy rémálom, ami nem ér véget. Volt olyan, hogy lefeküdtél, kaptál egy rémálmot. Hál' Istennek felkelte. Hál' Istennek csak álom volt. Ezt mondtad. Amikor a tested meghal, akkor a rémálom nem fog véget érni. Ugyanolyan valóságos lesz, mint a nappali valóság. Erről sokszor beszéltem. Ezt kell valahogy az ember felfogja, hogy a mennyek országa ő benne van, miután megismeri az igazságot. Befogadja a mennyek országát, Krisztust, és erről beszéltem a minap. Mindjárt felolvasom azt is. Tehát a mennyországban, a te közösségedben, a te városodban, te leszel a polgármester. Amikor a tested meghal, mert előbb-utóbb meg fog halni, van akinek fiatalon, van akinek öregen. Lehet, hogy nem 20 éved van még hátra, hanem 2 napot. Ilyen is lehet. Nem tudhatod. Sem te, sem én. Ezért fontos készen lenni, és most fohászkodni Istenhez, amíg nem késő. Amíg van, aki fohászkodjon, utána aztán vége. Ha a tested meghalt, akkor már késő. De hogyha az ember megkapja Istentől az újjászületés ajándékát, akkor Isten a mennyek országát az ő szívében építi, oda helyezi be. Kiveszi a bűnt, a mocskot, a jelentelenséget, kiveszi Brüsszelt, kiveszi az Európai Uniót, kiveszi az LMBTQ-t, kiveszi Hollywoodot, kivesz mindent a szívünkből Isten, és behelyezi az ő tervét, az ő szavát, a mennyek országát, a mennyek országa, ami bennünk van. És ha valaki úgy hal meg, a teste úgy hal meg, hogy az ő szívében a mennyek országa van jelen, Istennek a szava, annak a lelkéből kivetül, mint egy vetítőgép által kivetül a mennyek országa, és olyan valóságos lesz, mint egy álom, amit éjjel álmodsz, vagy a nappal, amit tapasztalsz, na annál valóságosabb lesz. Azt mondja Isten, hogy annál valóságos maga a mennyek országa, tehát a test nélküli lét annál valóságosabb lesz, mint a testi lét. A testi létnél valóságosabb lesz. Valaki ezt felfoghatja? Amikor álmodsz, akkor te nem tudod, hogy álmodsz. Az teljesen valóságos, mert a lelket továbbra is tapasztal. Test nélkül. Nem kell hozzá test. Ezért mondtam, hogy vigyázzatok. Mert a test halála után is a lélek ugyanúgy tapasztal. És azt vetíti ki, azt érzékeli, ami bele van táplálva az ő lelkébe. De a legtöbb embernek mi van bele táplálva az ő lelkébe? Hollywood. Részegeskedés, perverzió, bűnök, titkok, mocsok, jellemtelenség, irigység, gonoszság, gyűlölet. Ez van beltáplálva az embernek a lelkébe. És ebből, ha nem tisztul meg, amikor jön az utolsó óra, akkor ezt fogja ő látni, mint egy soha véget nem érő rémálmot. Ez a pokol. Gyehenna tüze. Ott már nem lesz Isten, ott már nem lesz, hogy jaj, családi fotós, milyen szépek voltunk, nosztalgia, nem lesz semmi. Nem lesz sem felség, sem jó étel, sem finom sör, nem lesz semmi emberek, semmi nem lesz. Csak az, ami be volt táplálva a mi lelkünkbe, kintről, a szemeink át, a szemeken keresztül, Hollywoodból. Ezért mondja Isten, hogy adok új szívet nektek, új lelket. Akik kérik, akik nem kérik, annak nem ad. Isten nem erőlteti rá a mennyek országát senkire, rám sem. Ha én meggondolom magamat, visszamegyek a testbe, vissza a mocsokba, akkor Isten ezt el kell fogadja. Azt mondja az Úr Jézus, aki mindvégig kitart, az üdvözül. Aki mindvégig kitart. Nem az, aki elindult ezen az úton. 15 éve találkoztam az Úrral. Igen, és utána aztán mi történt? A mindennapi kenyér hol van? Sokan azt hiszik, hogy Istennel vannak, mert 5 éve ezelőtt találkoztak az Úrral, és közben sehol semmi. Mindennapi kenyeret a televízió és a telefon képernyőről kapnak. Mindennapi kenyeret. Lelki táplálékot a sátántól. Szodomából és Gomorából, Brüsszelből, az Európai Unióból. És fentről, Istentől nincs lelki táplálék. Minden napi kenyér. Akkor felelvén Péter mondané ki, imé mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Mink lesz hát minékünk? Tehát Péter számon kér Jézust, hogy ők elhagytak mindent. A családjukot mindent maguk mögött hagytak, és követték Jézust. Mi lesz az ő fizetségük, az ő jutalmuk? Jézus pedig mondanékik, bizony, mondom néktek, hogy ti, akik követtetek engem, az újjászületéskor, amikor az embernek fia beül az ő dicsőségének király székébe, ti is beültök majd 12 király székbe, és ítélitek az Izrael 12 nemzetségét. És aki elhagyta házait, vagy fitesvireit, vagy nőtesvireit, vagy atyát, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldjeit, az én nevemért, mindaz száz annyit vészen, és örökség szerint nyer örök életet. Sok elsők pedig lesznek utolsók, és utolsók elsők. Akinek füle van, hallja. Mit jelent ez, emberek? Vajon nem azt jelenti, amit én az álomban láttam az éjszaka? Az, hogy... Mert Isten nem mutat mást éjszaka sem, mint ami le van írva, ami meg van írva. Csak ugyanazt mutatja más képpen, más képeken, más képekkel. Azt mondja, hogy bizony mondom néktek, hogy ti, akik követtetek engem, az újjászületéskor, hogyha az megtörténik, a szívetek teljesen megtisztul a mocsoktól, a bűntől. Amikor az embernek fia beül az ő dicsőségének király székébe, mi ez a király szék? Hova ül be az embernek fia? A szívedbe, barátom, ott, ahol mostanig a sátán lakott, az irigység, a gonoszság, a rossz indulat, a képmutatás, a kétszínűség, a perverzió, a testiség, az alkoholfüggőség, ahol úgy mondta, az evilág ura lakott, na oda fog ő beülni, oda, ha te segítségül hívod az ő nevét. Tehát az ő szava, az ő lelke beül a szívedbe. Tehát ő a király, és a te szíved az ő királyi széke. Tehát azáltal leszel király, hogy ő beült a te szívednek a király székébe, és már ő szól általad, ő beszél és ő cselekszik általad, és szabad vagy, ő uralkodik a lelked fölött, és az ő uralkodása élet. És azáltal, hogy ő a te urad, te is úr vagy, és legyőzted a halált. Tehát erre hív minket a mindenható Isten, hogy beüljön az ő lelke, a Krisztus beüljön a mi szívünkbe, de ő a tisztátalan szívbe nem tud beülni. A Krisztus nincs, ahogy beköltözzön a tisztátalan szívbe. Amíg az ember nem akar szembesülni, hogy neki milyen az ő szíve, milyen az ő lelke, az ő jelleme, nem kér Istentől látást. Ő azt hiszi, hogy jó, hát én jó ember vagyok, a magam módján. A magam módján Hitler is jó ember volt, hasfelmetszőzsek is jó ember volt, a magam módján. Azt mondja Isten, hogy minden ember jó a maga szemében, de a szívek vizsgálója az Úr. De kérted-e valaha egyszer is, kérted-e Istent, hogy a szívedet vizsgálja meg, mutasson meg a szívedben mi van, hogy szabadítson meg minden mocsoktól, ami a szívedben van. Kérted-e egyszer is? Hát ahhoz, hogy ő beüljön, a Krisztus beüljön a szívedbe, a lelkedbe beköltözzön, hogy egy legyél vele, az először meg kell tisztuljon a lelked. Az, hogy a lelked megtisztuljon, először meg kell lásd, miben van a te lelked. Először meg kell lásd, miben van a te lelked. És amikor megláttad is, megundorodtál saját magadtól, és vágysz arra, hogy Isten mindent kitisztítson a te szívedből, na akkor jön be a dicsőség királya a szívedbe, és elfoglalja az ő helyét a te szívedben. Amíg a bűnhöz ragaszkodsz, és folyton visszamész ugyanabba a bűnbe, arról teszel bizonságot, hogy téged nem érdekel az igazság, téged nem érdekel Isten, téged az élet nem érdekel, csak a saját elképzelésed, és nincs, hogy megszabadulj. Lehetetlen. Bizony mondom néktek, hogy ti, akik követtetek engem, az újjászületéskor, tehát fontos az embernek újjászületni, szembesülni mindennel, és megtisztulni mindenből. Amikor az embernek fia majd beül az ő dicsőségének király székébe, ti is beültök majd 12 király székbe, és ítélitek az Izrael 12 nemzetségét. Aki mindent elhagy, de örömmel teszi, mert kíván mindentől megszabadulni, ami a régi, és ami a régihez köti őt, kívánsz. Mert azt mondja Pál apostol, aki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, imé újjá lett minden. Tehát a mi lelkünket teljesen megváltoztatja. A lelkünket megváltoztatja. A lelkünk tartalmát kicseréli teljes mértékben, megtisztítja. Ez a megváltás, emberek. Az újjászületés. És hogyha a lélek meg van tisztulva, akkor a tiszta lélekből kivetül a mennyek országa. Mint hogy éjszaka álomban kivetül az, amit lát, akár a rémálom. A rémálom is a lelkedből van, valamelyest. Isten azáltal szembesít azzal, hogy vigyázz, mert a lelked veszélyben van, a lelked tisztátalan. Te őszintén nem bántad meg a bűneidet, nem szabadultál meg a bűneidtől. Ez a rémálom szerepe, hogy szembesítsen a lelked tartalmával. Próbáld meg elképzelni azt, hogy éjszaka álmodsz, ennek a testhez semmi köze nincsen jóformán. A lélekben történik ez. És a test hirtelen meghal, és az álom megy tovább. A rémálom megy tovább, és sosem lesz vége. Sosem. Nem tudsz visszajönni a feleségedhez, megpihenni. A férjedhez megpihenni. A házadba, a gyermekedhez megpihenni. Nem tudsz visszajönni. Mert a tested már meghalt, kész ége, ennyi volt, lejárt. Figyázzatok, mert Isten hosszan tűrő, de a kegyelem lejár mindenkinek. Hogy mikor jár le, senki sem tudja. Tehát akkor mikor kell elszámolni Istennel, mikor kell eléje menni, a kereszthez menni? Amikor hallod ezeket a szavakat most, aki nem tette meg. Persze, hogyha élni akar, ha nem akar élni, akkor nincsen semmi gond. A halál hirtelen fog jönni, ezt mondja Jézus, mindenkinek, neked is, nekem is, mindannyiunknak. Azt mondta, legyünk készen, legyünk résen, mert abban az órában, amikor nem várjuk, akkor fog eljönni az emberfia. Tehát akkor az álom, amit éjszaka láttam, ugye, hogy egyértelműen megmutatja, hogy én vagyok a polgármester, nem Gyergyóban, hanem az én világomban én vagyok a polgármester. És amilyen az én hírem, amit közlök a polgárokkal, olyan a város. Ebben az álomban nekem volt egy hírlapom, öröm hírlapom volt. Most ezt a hírlapot úgy hívják éppen, hogy kiáltószó. Aztán majd később úgy fogják hívni, hogy a szeretet. A szeretet, ez egy kijelentés, a szeretet. Én örömhírt hirdetek az embereknek most is, amíg a világban vagyok, örömhírt hirdetek. Visszafeküdtem, mert leírtam a hajnali álmomat, és megfáradtam, és visszafeküdtem. Kaptam egy újabb álmot. Azt láttam, hogy valami kórházban vagy rendelőben voltam, talán még volt valaki mellette, mintha párom lett volna, nekem nincsen párom, de mindegy. Ezt láttam álomban. Lehet, hogy majd lesz, Isten tudja. Én erős nem vágyok rá. Szeretném, hogy az én párom maradjon a mindenható Istennek a szava, az Úr Jézus Krisztus. Életem végig, de legyen úgy, ahogy Isten akarja. Lehet, ő jobban látja nekem, mire van szükségem. Szóval, egy ilyen kórteremben voltunk, egy kórházban voltunk, és jött egy másik pár, bejöttek ebbe a kórterembe, vagy a rendelőbe, és kérdezték, hogy velünk nekünk milyen bajunk van. És mondtam, hogy megvizsgáltak, és semmilyen bajunk nincsen. És leültünk egy asztalhoz, volt nekünk egy ilyen helyegyünk, és nekik is a helyegyük az asztalhoz szólt, ennek a párnak. De tudtam, hogy ők súlyos bajban vannak, súlyos betegségben vannak. A lelkük beteg. És engemet az Úristen azért küldött a kórházba, a feleségemmel, hogy ez lehet, hogy rólad szól például, rólad is szólhat, ugye, a feleséged, de hogyha te nős vagy, akkor tudjál róla, hogy azért vagy te a kórházban, magyarul a bűnös világban, azért vagy te még bent tartva, hogy akik megtisztulhatnak, te egészséges vagy, de akik megtisztulhatnak, azokkal te beszélj, és mondjál nekik örömhírt, hogy gyógyuljanak meg. Tehát ezáltal Isten megválaszolt azt a kérdést is, hogy némelyek, akik bizonságtevők, és néha úgy érzik, hogy meg vannak már fáradva, és már hazamennének az atyához, mindenható Istenhez, ebből a világból. Miért vannak ebben a világban tartva? Miért tartja Isten az ő gyermekeit ebben a világban? Holott ők nem betegek, hogyha ők meggyógyultak, Isten kegyelm által, akkor ők nem betegek, az ő szívük tiszta. Mit vannak ebben a kórházban tartva? Ebben a világban tartva? Azért, mert még vannak emberek, akik meggyógyulhatnak általuk. És ezt egy asztalhoz fogja őket ültetni azért, hogy azok, akik az asztalhoz ülnek, ők is hallják, hogy van igazi gyógyulás a bűnei bocsánat által, újjászületés által, Krisztus által. Ezt az álmot kaptam, miután visszafeküdtem. Tehát a bizonságtevők, Isten gyermekei még egy darabig ebben a világban vannak, hogy meddig, nem tudjuk. Én sem tudom. Lehet, hogy még egy néhány nap, lehet, hogy még 50 év, nem tudom, fogalmam sincs. Amíg itt vagyok, addig nekem Isten ad erőt, ad bátorságot, ad elhívást, ad szeretetet, hogy tudjam megosztani az etetőszert embertársaimmal, az igazságot, hogy ők is támadjanak fel. Ezt tudom. És akkor fel fogom olvasni a levelet, amit írtam egy kedves ismerősömnek. Őt láttam álomban, és mivel őt láttam álomban, leírtam neki, hogy mit látta, és elmondtam, hogy mi a jelentése annak. És ez meg fogja mutatni, meg fogja magyarázni, hogy mi az oka annak, hogy sokan meg vannak kötözve, és szenvednek itt ebben a világban, és nem értik, hogy miért. Ne haragudjál, hogy csak most reagálok a hozzászólásodra. Gondolom, emlékszel, hogy amikor a húgom öngyilkos akart lenni, és én kezdtem nyilvánosan írni a dolgokról, többek között te is haragudtál rám, amiért leírtam, mi történt, és kifejezted a véleményed rólam, amiért én nem neheztelek rád, hisz te is sokat testvéredet próbáltad védeni, éppen úgy, ahogy én. A különbség az volt, hogy míg a testvéred tudtommal semmi bántalmat nem szenvedett, a húgom szinte elvesztette az életét a történtek következtében. Amit írtam, gondolom elhiszed, hogy nem jókedvemből írtam, mert ez nem egy olyan dolog, amiről jókedvéből, szórakozásból ír az ember. A te teremtőd és az én teremtőm, a mindenható Isten, a mi atyánk adta, hogy írjak meg mindent, ahogy volt. Mert Gyergyóban, sok családban ugyanaz a helyzet, ami a húgoméknál, zárójelben volt. Hogy volt, vagy még mindig van, nem tudom. Nem tudom én ezt. Viszont, mint ti is tudjátok, nem mindenki ússza meg annyival, mint ők. Ugyanis vannak helyek, ahol a hosszú éveken keresztül halmozott bűnök végzetes tragédiához, halálhoz vezettek. Nem sokkal a húgaim esetét követően, talán te is hallottad, hogy egy fiatal anyuka véget vetett az életének. Számára már nem volt hosszabbítás. Sok más fiatal család is volt a környékünkön, ahol a szőnyeg alá sepert bűnök öngyilkosságba kergették valamelyik családtagot. Mostanában itt a környékünkön, Székelyföldön sok ilyen történt. És sajnos még gyermekek is, 14-15 éves gyermekek, még fiatalabbak is, öngyilkosok lettek, és senki nem érti, hogy miért. Miért nem értik, hogy miért? Azért, mert Isten gyermekei hallgatnak. A bizonságtevők hallgatnak. És nem mondják el, amit Isten mutat számunkra. Nem osztják meg embertársaikkal. Ezért történnek ilyen tragédiák, hogy néha az asszony lesz öngyilkos, máskor a férfi, máskor a gyermek, egészen fiatalon. A bűn miatt, amit örökölt a szüleitől. De talán azt gondoltad, hogy én haragszom a sógoromra, és azért írok. Bevallom, hogy bár volt bennem neheztelés iránta a történtek miatt, Isten nem engedte, hogy haragudjak rá, hanem inkább azt adta, hogy imádkozzak érte. Neki is azt mondtam, hogy ha imádkozni akarsz Istenhez, szóljál és szívesen imádkozom veled. Élőben is, nappal, hétköznapokban, ha vágysz arra, hogy Istenhez fordulj, szívesen imádkozok érted és veled, ahogy Isten adja, ha kéred, de ez nem erőszak. Tehát Isten nem engedte, hogy haragudjak rá, hanem inkább azt adta, hogy imádkozzak érte, és imádkoztam is, és most is imádkozom, hogy tudjon ő is teljesen megtisztulni a bűneiből, hogy ne kelljen folytatódjon az, ami elkezdődött tavaly februárban. Mert én sem vagyok különb vagy jobb, mint ő. Én sem vagyok különb vagy jobb, mint ő. Ennek okáért a Családi Tragédia című írásban, amikor beszéltem a parázsaság következményéről, nem az ő parázsaságáról írtam, hanem az enyémről. Biztos vagyok benne, hogy te sem hiszed azt, hogy az ilyen dolgokról jó kedvében ír az ember. A legtöbben sokkal inkább az erényeikkel, a megvalósításaikkal, anyagi és szellemi kincseikkel dicsekednek, mint sem a bűneikkel. De teljesen biztos, hogy az ember nem örömében és jó kedvében beszél a bűneiről, a viselt dolgairól, hanem azért, mert Isten azt adja neki, hogy mondd el, hogy hát ha valaki magára ismer a te bűneidben, és megtudja, hogy van szabadulás, de csak Istennel. Az Úristen adta, hogy írjam le az én bűneimet is, hogy senki se gondolja, hogy én jobbnak tartom magam másnál, hanem inkább váljon nyilvánvalóvá, hogy én is épp olyan nyomorult vagyok, mint a legtöbben, akik meg vannak kötözve titkos bűneikkel. Mindazonáltal a történet kapcsán szükséges volt nyilvánvalóvá tenni azt, ami számos helyen meg van írva a nagykönyvben, a Bibliában. Miszerint a paráznaság a halálba visz, vagy ahogy hittanórán mondják, a paráznaság halálos bűn. Vannak esetek, ahol lassan folytja meg az embert, elsorvasztva még a lelkét is, és van, amikor nagy hirtelenséggel sújt le azokra, akik elkövetik a paráznaságot. Gyilkosságba, vagy öngyilkosságba kergetve őket. Bennem is volt gyilkos hajlam a paráznaság miatt. Én is ölni tudtam volna, csak Isten nem engedte meg, hogy gyilkosságba keveredjek. Nem is olyan rég egy gyerői faluban egy velünk egyidős fiatalember a paráznaság miatt akasztotta fel magát. Mert noha hallotta, hogy az általa választott életmód romboló hatással van, úgy a saját életére, mint a felesége és a gyermekei életére nézve, és tapasztalta Isten jóságát és féltő szeretetét családjában, nem akart szakítani a bűnös életvitelével, sőt, még az asszonyt is meg akarta győzni, hogy kövesse az ő példáját. Ő is paráználkodjon. A feleség pedig azt mondta, hogy nem tudna elszámolni Istennel és a lelkiismeretével, ha belemenne ebbe a dologba. Nem sok idő múlva a férfi számára lejárt a kegyelem, ami abban nyilvánult meg, hogy úgy döntött, véget vet az életének. Felakasztotta magát, özvegyé téve feleségét, gyermekeit pedig árvákká, maga mögött hagyva minden vagyonát, ami az élete értelmét adta, és ami a bűnös életvitelben tartotta őt. Annak oka, hogy sok normálisnak tűnő ember hirtelen mondja ki maga fölött a halálos ítéletet, az, hogy lejárt fölött a kegyelem. Biblia nyelvezettel szólva, Isten átadja az ilyent az ördögnek, akivel addig is közösséget vállalt azáltal, hogy a Isten szeretete is meggazító szava helyett a bűneit választotta. Tehát azt történik ilyenkor, hogy az Úristen átadja az ilyen embert az ördögnek szó szerint. A Biblia azt mondja, hogy gonosz lelked bocsájt rá, és akkor vége mindennek. Ha valaki fölött lejárt a kegyelem, nincs az a jó barát, nincs az a pszichiátriai készítmény vagy vitamin, nincs az az emberi módszer vagy pótcselekvés, ami megóvhatná őt attól, hogy kárt tegyen magában. Hangsúlyozom. Ha valaki fölött a kegyelem lejárt, ha valakit Isten átad az ördögnek, mert ő kapott figyelmeztetés Istentől sokat, de őt nem érdekelte, ő a halál mellett döntött, a bűn mellett döntött, és lejár a kegyelem fölötte. Nincs az a jó barát, nincs az a pszichiátriai készítmény, nincs az a multivitamin, nincs az az emberi módszer vagy pótcselekvés, ami megóvhatná őt attól, hogy kárt tegyen magában. Tudod, mi a legdurvább az ilyen történetekben? Az, hogy amikor hallasz ezekről, tudod magadról, hogy te sem vagy különb, mint azok, akik már el vannak temetve bűneik következtében. Én is bőségesen rászolgáltam arra, hogy kötelet vessek a nyakamba, és bűnöktől terhelt lélekkel lépjem át az örökkivalóság küszöbét. De nekem az Úr Jézus véréért Isten megkegyelmezett. A kérdés pedig az, hogy én mit kezdek ezzel a kegyelemmel. Továbbra is játszom a vagánysrácot a felszínen, miközben bűnt bűnre halmozok, azáltal fertőzve a lelkemet, a feleségem lelkét és a gyermekeim lelkét, vagy pedig őszintén kimondom, hogy Uram, irgalmazz, és mostantól legyen meg a te akaratod, mert az én akaratom nem tud mást csak gyilkolni. Ráadásul mosolyogva a szeretet, a családiasság és az együvé tartozás nevében, mert sokan a szeretet, a családiasság és az együvé tartozás nevében gyilkolnak mosolyogva a titkos bűneikkel. Mert ahogy a férfi meg tudja fertőzni a feleségét az ő bűneivel, az ő lelkének a tartalma átmegy a feleségéhez, mert ők ketten egy test, ugye Isten szerint ők ketten egy test, ugyanúgy a nő is, a paráza nő is meg tudja fertőzni a férfit a bűnnel, az ő lelkét, az ő gyermekeit. És ez az, amit Isten nem engedett ennek az embernek. Nem engedte, hogy tovább fertőzze a feleségét és az ő gyermekeit az ő bűneivel. És átadta őt az ördögnek. Gonosz lelket bocsátott rá, és ez a fiatal ember ment és felkötte magát. És ez sajnos így volt az én életemben is, hosszú éveken keresztül. Mosolyogva gyilkoltam, én is valahányszor összetörtem egy lány szívét azáltal, hogy elcsábítottam. És amikor meguntam, továbbálltam, mint aki jól végezte a dolgát. Tetteimért nekem is ugyanaz a büntetés járt volna, mint annak a fiatal embernek, akinek hirtelen lejárt a kegyelem, és felakasztotta magát. De az Úristen úgy döntött, hogy megkegyelmez nekem, mint ahogy annak a fiatal embernek is felkínálta kegyelmet, amiről ő hallani sem akart. Tehát ő nem kellett volna meghalljon, számára is fel volt kínálva a kegyelem, mert látta Isten dicsőségét az ő házában, látta Istennek a szeretetét az ő házában, de őt nem érdekelte, ő a pénzt, a mammont és a bűnt választotta, a paráznaságot. A kérdés tehát az, hogy mit kezdek ezzel a kegyelemmel? Én megkaptam, én nem kellett meghalljak. A kérdés az, hogy mit kezdek ezzel a kegyelemmel? Élek, vagy pedig visszaélek vele? Én úgy döntöttem, hogy az előbbit választom. És ez azzal jár, hogy nem a saját akaratom szerint élem az életemet, mint ahogy korábban tettem, hanem annak akarata szerint, aki az életét adta értem, hogy én ne kelljen teljesen jogosan az életemmel fizessek az eddig felhalmozott bűneimért. És az utolsó órában teremtőmmel teljesen megbékélve, megboldogulva távozhassak ebből az életből, mint akinek nincs semmi kifizetetlen számlája, adóssága, mert Isten úgy döntött, hogy az Úr Jézus vére által kifizeti azt helyettem, mert ez történt. Az én számlám, én is halmoztam sok adósságot, embertársaimmal szemben, az élettel szemben, de az én számlámat az Úristen kifizette a Krisztus vérével, hogy nekem az én vérem folyjon, az én lelkem nekem elvesszen a bűneim miatt. Bevallom, hogy nagyon elszomorító látni, hogy bár mindenki számára felkínálja ezt a lehetőséget a jóságos Isten, csak nagyon kevesen fogadják el tőle. A legtöbben úgy döntenek, hogy saját maguk fogják törleszteni az élettel szembeni adósságukat, ami teljességgel lehetetlen. Mert amíg az ember szíve nem tisztul meg a bűnök bocsánata és az igazság ismerete által, addig nemhogy törleszteni a régi adósságát, újabb adósságokat halmoz. A legtöbb ember, amikor törleszteni akarja az adósságot, mit tudom én, különböző pótcselekvésekkel, meditáció, jóga, kézállás, vagy szaladás, vagy konditerem, vagy étkezés, vagy emberi jóság, vagy humanizmus, vagy bármi. Hát emberi jósággal akarja törleszteni az adósságot az ember. Közben még több adósságot halmoz. Mert a tiszta szív nem tud törleszteni emberek. A tisztátalan szív egészen pontosan nem tud törleszteni. Az ember csak úgy tud törleszteni, hogyha Isten elveszi az ő bűneit. Amikor már tiszta a szíve, akkor tud ő csak jót cselekedni, addig nem, senki. Csak felszínesen, képmutató módon. Tehát amíg az ember, az emberi szív meg nem tisztul a bűnök bocsánata és az igazság ismerete által, addig nemhogy törleszteni a régi adósságot, újabb adósságokat halmoz. Ráadásul sokszor épp a szeretet és a családiasság nevében. Tehát az emberi jóság, az emberi kedvesség és az emberi szeretet nem tudja nem megtörténté tenni a bűnöket. Az emberi jóság, az emberi kedvesség és az emberi szeretet nem tudja nem megtörténté tenni a bűnöket. Erre csak Isten képes. Ezt a kegyelmet csak ő adhatja meg nekünk. Ha mi úgy döntünk, hogy nem bujkálunk tovább a mi emberi jóságunk mögött, hanem látást kérünk szemeinkre, vállaljuk a szembesülést, és őszintén megbánjuk, amit Isten és embertársaink ellen vitettünk. Hogy miért éppen most írom neked ezt a levelet? Azért, mert ma hajnalban az Úristen elém hozott téged. Azt láthattam, hogy takarítasz és sepregetsz a gyergyói kultúrház előterében. Te már nagyon fel vagy, vagy nagyon el vagy fáradva, de én is elfáradtam most már lassan. Azt láttam, hogy el vagy fáradva. Nagyon. Oda mentem én is, megfogtam egy seprűt, és kicsit sepregettem. Segítettem a sepregetésben. Miután végeztünk, nálunk voltunk a harmadik emeleten. És azt mondtad, hogy már nagyon eleged van mindenből, mindebből. Én pedig azt mondtam neked, hogy ne hagyd abba. Addig csináld, amíg már annyira eleged lesz, hogy már nem tudsz hallgatni vele. És hangosan kimondod, hogy mindenki hallja. Emberek, ez nagyon fontos. Tehát mikor van az embernek igazán elege? Mert sokan mondják, hogy elegen van a munkából, és elegen van mindenből, és mindenből elegen van. Ezt sokan mondják. De valóságosan kevés embernek volt elege. Mert ha valóban elege volna az embernek, akkor kimondaná, hangosan kimondaná, hogy elege van a régiből. Kívánja az újat. Elege van az ő saját elképzeléseiből, a saját elgondolásából, a saját bűneiből. Mindenből elege van. És nem akarja már a kultúrának a mocskát takarítani. Önerőből. Elegen van mindenből, is feladom. Akkor van elege az embernek, amikor ő maga kimondja hangosan, hogy mindenki hallja, hogy elege van. Leteszi a régit, és elfogadja az újat Isten kezéből. Ahogy fentebb írhattam, az ember nagyon nehezen adja ki a kezéből az irányítást, a kontrollt. Hisz erről szól az elbukás maga, az ember a kontrollmániás, az uralkodó. A nő a férfin uralkodik, a férfi a nőn, össze-vissza mindenki uralkodik. És a legtöbben sosem fogják kiadni a kezükből a kontrollt, inkább belehalnak. Ennek oka az, hogy arra vagyunk kondicionálva, hogy mi magunk akarjuk kisöpörni szívünkből a kultúra, a modern életvitel szemetét, ami teljességgel lehetetlen, mert amíg a szív meg nem tisztul, akkor is szemetet halmozunk, amikor azt hisszük, hogy takarítunk. Amíg a szív meg nem tisztul, akkor is szemetet halmozunk, amikor azt hisszük, hogy takarítunk. Az ember nem tudja magát megtisztítani. Azonban az Úristen megengedi, hogy egy darabig próbálkozzunk, mert azt szeretné, hogy belátásra jussunk, mi magunk mondjuk ki, hogy azoktól a terhektől, amiket magunkra vettünk, emberi erővel lehetetlen megszabadulni. Tehát mi kell kimondjuk ezt saját ajkainkkal, és minél inkább meg akarunk szabadulni a terheinktől, annál többet halmozunk. Amíg az ember saját erejéből próbál megszabadulni a terheitől, addig folyamatosan csak halmoz. Azáltal is teret halmozunk, hogy próbálunk megszabadulni a terheinktől. Mert amit az ember elrontott, nem tudja megjavítani. Csak még jobban elrontani. Ezért Isten nem is azt várja tőlünk, hogy megjavítsuk, amit elrontottunk. mert ő is látja, hogy azzal még nagyobb bajt okoztunk, hanem azt várja, hogy meglássuk, belássuk, és őszintén megvalljuk, hogy a dolgokat helyrehozni embernek lehetetlen. Csak akkor tudja az ember feladni, Isten kezébe helyezni az ő terhét, ha a belátás megtörténik. Addig nem. A kérdés az, hogy ki meddig kell erőködjön, a saját erejéből próbálkozzon, sepregessen, amíg a belátás megtörténik. És ki dönt úgy, hogy inkább feladja, visszaadja a teremtője kezébe az élete felett az irányítást, mintsem, hogy belehaljon az erőködésbe. Az álomban megjelent egy másik személy is, egy közös ismerősünk, aki az egyház berkeiben tevékenykedik. Bejött ő is a szobába. Ennek jelentése az, hogy amikor az ember szembesül a szívire rakodott kultúra szemetével, és keresni kezdi a megoldást, megjelenik a vallásosság, az emberi jóság. Vallásosság egyenlő emberi jóság, nem Isten jósága, emberi jóság, amely megpróbálja eljutatni vele, hogy nála van a megoldás. Tehát a vallás, a vallásosság, az emberi jóság, a pozitív gondolkodás megpróbálja eljutatni velünk, hogy ott van a megoldás a vallásban. De ez hazugság. A templomok és a gyülekezetek tele vannak olyan emberekkel, akik a szembesülés, az őszinte bűnbánat és Isten megbocsátó kegyelme helyett a vallást, az emberi jóságot választották. A pozitív gondolkodást például, vagy a jógát, vagy az ilyen különböző misztikus tanokat. De a vallás eddig még senkit sem szabadított meg, sem a problémáktól, sem a problémák okától, a bűnöktől, sem a betegségektől, sem a gyógyszerfüggőségtől. Viszont abban nagyon sokat segített, hogy jó mélyre elássa, a szőnyeg alá seperje azokat, aminek rendszerint az a következménye, hogy egy napon egyszerre zúdul minden az ember nyakába, és akkor könnyen arra a sorsra juthat, mint a fent említett áldozatok, akiknek nem volt, aki elmondja, hogy van valódi szabadulás, igazi gyógyulás, de csak Istennel, Jézus Krisztussal, újjászületéssel. Közben eszembe jut, hogy egy régi barátom megkeresett, és elmondta, hogy mekkora bajban van, hogy az élete miről szólt mostanik, és próbálta megoldani a problémákat Szűz Máriával, Medjugorjeval, meg társaival, és nem tudták megoldani, és a probléma most sincsen megoldva, még mindig meg van kötözve. Fohászolom érte, hogy a feltámadt Krisztus szabadítsa őt meg az ő dicsőségére. Tehát nincs emberek megoldás, nincs, sem a vallásban, sem a pozitív gondolkodásban, sem a nyugtatóban, sem az altatóban, sem a vitaminokban, nincs megoldás. Beszélgettem egy pszichiátriai, hát egy olyan ember, aki már régóta járja a pszichiátriát, és elmondta, hogy a pszichiátriaszereknek nagyon sok mellékhatásuk van, gyógyítani nem tudnak, és nagyon sokan a pszichiátriaszer hatása alatt is öngyilkosok lesznek. Ez van. Talán te is hallottál arról, hogy azok családjában, akik nyomorúságukban személyesen Istenhez forultak, Isten olyan csodákat tett, mint Jézus idejében. Ez Jeggióban történt. Orvosok által gyógyíthatatlannak diagnosztizált betegségből, lelki traumákból, depresszióból gyógyította meg őket. Gyógyszer, pszichiátriai szer, alkohol és kávítószer függőségből gyógyított meg sokakat a mindenható Isten. Valódi szabadulást adott. Az emberek templomba járnak, gyülibe járnak, gyógyszerfüggők. Még benne vannak a bűneikben. Nem szabadultak meg. És az Úristen elvette a gyógyszereket. Több embertől, akit személyesen megismerhettem, akivel találkozhattam, Isten elvette a gyógyszereket. A barátomat vérrákból gyógyszerek nélkül gyógyította meg. Úgyhogy 25 ezer euróra vitt vissza a gyógyszert. Összesen annyi volt körülbelül. Ilyen a mindenható Isten. Az igazi szabadulás, az igazi gyógyulás ilyen. Egyik barátomat pedig a halálból hozta vissza az Úristen, miután egy órája halottnak volt nyilvánítva. De ami a legeslegfontosabb, megszabadította a lelki terhektől, amelyek a hosszú éveken keresztül halmozott bűneikkel vettek magukra. Új értelmet és új szívet adott, ami gyűlöli a bűnt és a hazugságot, és szereti az életet adó igazságot. Teljes szívemből kívánom, hogy az Úristen fordítsa javadra, lelki épülésedre ezeket a szavakat. Az Úr Jézusnak van egy kérése, amire az önigazoltság és a büszkeség miatt csak nagyon kevesen válaszolnak. Ezt mondja ő. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én nyugalmat adok nektek. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek, mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten legyen, sziasztok!